Egyszerre lesz drámai és áhítatos, pompás és egyszerű, patetikus és ünnepélyes, tüzes és féktelen. Tartják Liszt Ferenc monumentális Krisztus oratóriumáról, melyet most a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara előadásában Ricardo Frizza vezényletével hallhat a közönség. Találkozzunk április 22-én a Zeneakadémián. mrm.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
7:30 elmúlt 9 óra, jó napot kívánok mindenkinek. Sokan érzik úgy 50 felett, hogy muszáj elkezdeniük valamit mozogni, mert valamiért szüksége van erre a szervezetüknek. De hogyan kezdjék?
Többség 40-50-50 felettiek, és el kell, hogy mondjam, hogy nagy büszkeség, Nagyszombaton 65-en gyalogoltunk. Nyilván ennek a legfontosabb üzenete az, hogy önmagadért indulj el gyalogolni elsősorban, és utána a közösségért.
Hogyan változtassuk meg életmódunkat 50 felett? Mire elég, mire jó a gyaloglás? És kinek milyen mozgásformát érdemes kipróbálni? Erről beszélgetünk majd egészen 9:30. Aztán van mangós, kólás és banános is. Rengeteg ízben léteznek az alternatív dohánytermékek, amelyek épp úgy károsak az egészségünkre, mint a hagyományos cigaretta.
Szokták úgy hívni, hogy megütötte, szóval akkor nem érzi túl jól magát, és hány ingere van, néha még hány is. Aztán sok vizet kell ráinniuk, nincsenek ugye jól.
Ez a fiatalos nüszről beszélt, amely évek óta divat, főleg az ő korosztályában. De milyen más alternatív dohánytermékek vannak még, és miért terjedtek el ilyen nagyon? A veszélyekről is beszélgetünk majd 9:30 után. 10:45-kor, szerda van, jelentkezik állandó jogi rovatunk. Kihez fordulhatunk, ha állatok, mármint vadak tettek kárt a kertünkben. Ez lesz mai témánk. Kator Zoltán nem csak élőben, itt a stúdióban válaszol, hanem telefonon is hívhatják majd őt 10:30 után. 10:45-től pedig a munkahelyi kiégés jeleiről, megelőzéséről és az ehhez kapcsolódó tennivalókról lesz szó. A műsort Cseszregi Balázs szerkeszti. Máté Szalkán szervezetten sétálnak, általában 50 feletti emberek szombatonként. 5 kilométerről van mindössze szó, vagy egy kicsit többről, és ma már a környező településekről érkeznek, főleg, mondta el Veres Ágnes főszervező. Volt olyan szombat is, ahol 60-an tették meg az egy óra alatt kitűzött távot. Zsoldos Barnabás beszélgetése következik.
A hétvégén egy embercsoportra lettem figyelmes, és kiderült, hogy Máté Szalkán 30-an, 40-en, 50-en sétálnak. Bizony megvan ennek a tempója, és aki ezt létrehozta, szervezi, Veres Ágnes, sikerült az embereket rávenni, hogy reggel 6 órakor már elinduljanak, és nem tudom hány kilométert megtegyenek.
Évek óta járunk az Aktív Magyarország konferenciára. Ott lettünk gyemesek arra, hogy a határon túli városokban, például Sepsiszentgyörgyön, már aktívan működik egy gyalogló klub. És mi hazajöttünk. Törtük a fejünket, hogy vajon nálunk ez menő lenne? Meg tudnánk-e valósítani? Na, akkor próbáljuk ki.
Amit én láttam, arra lettem figyelmes, hogy nem tizenévesek, persze voltak fiatalok is, de azért többsége 45-50, 50 fölött voltak, akik intenzíven sétáltak. Tehát ez azt jelenti, hogy 50 fölött is meg lehet találni a sportolás lehetőségét.
Valóban, és ennek van egy kihívás része is. Nagyon fontos faktor még, hogy ezt közösségben csináld. Legyen ennek egy kihívása is. És ezért gondoltuk, hogy minden szombaton meghirdetünk egy kihívást, reggel 6 órai kezdéssel, mindösszesen 5 kilométer gyaloglás, de nyilván tempós gyaloglás, tehát az, hogy legyen hozzáadott sportértéke is, legalább egy 5,5-tel. És azért 5 kilométer, mert azt gondoltuk, hogy ezt mindenki tudja teljesíteni, kortól, nemtől, mindentől függetlenül. Jó látta, hogy a többség 40-50-50 felettiek, és el kell, hogy mondjam, hogy nagy büszkeség, Nagyszombaton 65 gyalogoltunk. 10 hetes kihívást indítottunk minden szombat reggel. Nyilván ennek a legfontosabb üzenete az, hogy önmagadért indulj el gyalogolni elsősorban, és utána a közösségért.
Mindig új útvonalat terveznek, mert ugye a városban láttam én a csoportot. Gondolom ez már a túra vége felé lehetett. Izgalmassá is teszik a gyaloglóknak, hogy új útvonalakat ismernek meg.
A programnak a neve az, hogy Mozdulj Máté Szalkán Kán. Azért nem Máté Szalka, mert azt szerettük volna elérni, hogy máshonnan is jöjjenek. És valóban Nagyecsedről, Ópáiból, Nyírbátorból, Fábiánházáról jönnek hozzánk, és valóban az útvonal az mindig más. Igyekszünk olyan városi város peremi utakat belerakni, ahol amúgy a városlakó is, akik máshonnan jönnek, nem nagyon szoktak járni, és mindig rácsodálkoznak, hogy úristen, ők még ebben az utcában nem voltak. Szeretünk volna egy keretet adni ennek a gyaloglásnak. Elindulunk közösen, megtesszük az 5 kilométert, és a végén egy helyi reggelizőben, Máté Szakán 2 is van, ahol a közösségnek azon tagja, akik szeretnének maradni, de a nagy többség mindig marad. Kicsit pluszba beszélgettünk, mindenki megissza a reggeli kávéját, pogácsáját, vagy amit szeretne, és utána indul haza. Ez 6-tól 8-ig tart, 8 órára már minden háziasszony vagy férjek kezdhetik a hétvégét, úgyhogy igazából nem veszünk el se a családtól, se a gyerekektől, senkitől időt.
Na most a tempót az kidiktálja. Lehet, hogy valakinek vérnyomás mérőre is szükség van. Gonoszkodom egy kicsit.
Úgy látom, hogy most nem csak a nők jönnek, hanem hozzák magukkal a férjeket is, és általában ők szoktak menni előli, vagy én, megmondjuk 5,5, van már mindenkinek okos óra, telefon, tudja mérni. 5,5-tel szoktunk menni, az pont az a tempó, amit egy gyors gyaloglásnak lehet tulajdonképpen mondani.
Azért a rádió hallgatóknak áruljuk el, hogy Ágika nem akármilyen túrákat tesz, szakavatott ember, 20-30-40 kilométereket, vagy még többet is legyalogol, megvan a rutin, megvan a tapasztalat.
A sógornő munszolására vágtam bele egy teljesítménytúrába, akkor 26 kilométerrel kezdtük, most már a legnagyobb a 60 kilométeres, amin elindulunk, úgy időre kell menni, ott nincs beszélgetés, ott tempó van, és be kell érni szintidőre. Úgyhogy itt is azt szerettük volna egy picikét elérni, hogy legyen benne egy kis sportérték. És ezt úgy látom egyébként, hogy fél ideig az emberek lihegnek, és utána pedig úgy felveszik a tempót, hogy gyakorlatilag egy óra alatt azt az 5 kilométert, mindig egy picit többet, próbálok, hogy ilyen 5,1-5,3, vagy egy kicsit toljuk a határainkat, egy óra alatt eddig kivétel nélkül mind a 4 alkalommal tudtuk teljesíteni.
Zsoldos Barnabás riportja Máté Szalkán készült, időközben pedig érkezett egy SMS-ünk, hallgatónk Jászárok szállásról az iránt érdeklődik, hogyha ő 360 kilométert teker hetente kerékpárral, az vajon megfelelő mozgása, vagy nem az? Erre a kérdésre is meg fogjuk adni a választ, meg persze igyekszünk magáról az életmódváltásról, vagy a mozgás rendszerességéről beszélgetni, főleg 50 felett. Ebben két segítő társam lesz. Bisztrai Györgyöt köszöntöm elsőként, ő sportoktató, Nordic Walking edző. Jó napot kívánok!
Kedi csókolom!
És itt van velünk Kassa István is, aki pedig testépítő edző. Jó napot kívánok!
Jó napot, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
360 km kerékpározásról mi a véleményük? Hát ez egy olyan teljesítmény azért, hogyha ha héttel elosztjuk, akkor azért azt látjuk, hogy ez valószínűleg naponta több óra kerékpározást jelent, és szabad idő, mármint hogy szabad levegőn végzett mozgást jelent. Ez olyan becsülendő egységnek, mozgásegységnek tűnik. Vagy inkább abban hisznek, hogy a mozgás változatossága az fontos lehet. Itt ugye a riport épp azzal fejeződött be, hogy tegyük kicsit mindig följebb a lécet. Csak ha egy nagyon kicsit is, de tegyük mindig följebb a lécet. György?
Hát, bocsánat, én úgy érzem, hogy kalapot emelek.
Jó, emeljünk kalapot. A 360 kilométer valóban van.
Nagyon, és köszönöm. Köszönöm, hogy ilyen mondat elhangzik. És ha valaki akarja, akkor hát pattanjon biciklire.
Aha. Mit gondol?
Én gratulálok a kollégának, én bevallom, hogy lelkileg nem tudok kerékpározni, egyszerűen nem visz rá a lélek, de gratulálok neki. Viszont egyetlen egy apróságot szögezzünk le, és ez nagyon fontos, ami a témánkba, és mindenbe beletartozik. Kaptunk egyetlen egy információt, de semmit nem nézhetünk önállóan a saját komplexitásán túl. Tehát, ha az úriember a Tour de France-ra készül, akkor ez bizony kevés. Ha csak a mindennapi életben, mondjuk így a munkája mellé, ahhoz meg véleményem szerint egy picit sok, mert ugye a Szent Háromság, és most a másikról beszélünk, edzésintenzitás, pihenés, táplálkozásból az edzésintenzitás túl magas, és ugye nem hallottunk a pihenéséről, nem hallottunk a táplálkozásáról, nem tudjuk az életkorát, tehát gyakorlatilag egy sok ismeretlenes egyenletnek egyetlen egy számát megmondta, amint még egyszer leszögezném, nagyszerű teljesítmény, csak nem tudjuk, hogy mire.
Még egyszer, edzésintenzitás, pihenés,
táplálkozás és pihenés.
Jó. Ebben a hármasban gondolkozunk akkor egészen 9:30-ig. Nagyon köszönjük hallgatónknak, hogy megosztotta a teljesítményét. Nyilván SMS-ek és Viber üzenetek írására biztatjuk hallgatóinkat, tehát a tömörség az lehet, hogy pusztán a műfajból fakad. De hogyha van kedve esetleg jászárokszállási hallgatónknak, akkor nyugodtan írjon egy következő üzenetet, majd megbeszéljük akkor a még beérkező információkat is talán. Mind a kettőjük életében nagyon fontos egy-egy mozgásforma, vagy nagyon igyekeznek másokat motiválni arra, és ez talán a legfontosabb a mai műsor szempontjából, hogy kezdjenek el mozogni, és a mozgás az váljon rendszeressé. 50 év felett hogyan lehet ezt elkezdeni? És most György, engedje meg, mielőtt a saját történetét elmesélnénk, hogy hadd válaszoljon István. 50 felett, ha önhöz testépítő edzőként valaki oda megy, akkor hogy kezd el vele beszélgetni? Ezeket kérdezi meg, amikről az előbb beszélt? Hogy mik a szokásai? Hogy most hogy él?
Az edzés során, ugye ez egy personalizált edzésforma, tehát személyre kell szabni. Mindig meg kell nézni, hogy aki érkezett hozzánk, ő milyen állapotban, egészségi, mentális, fizikai és a többi állapotban van. És ami rendkívül fontos, az edzés, illetve maga a testmozgás és minden mozgást úgy kell tekinteni, mint egy játékot, amit most töltöttünk le. A level 1-ről indul mindenki. Tehát nem az életkor számít, mert szegény izom oxigént még vér nélkül nem is kap. Tehát ő nem tudja, hogy én hány éves vagyok. A hormonrendszerem, az emésztésem, az ízületeim, az idegrendszerem, ő tudja, de az izom nem tudja. Tehát ő neki ezt meg kell mutatnia, tehát felméréssel kezdünk. És ugye itt is az alapvető dolog, hogyha értelemszerűen valaki nem edzővel kezd el edzeni, hanem önmagától, akkor a fokozatosság elvét nagyon be kell tartania, illetve azért van két fülünk és egy szánk, hogy először nagyon figyelünk, és csak utána hozunk döntést, és azt meg is fogalmazzuk magunkban. Tehát 50 fölött, 60 fölött, 31 és fél éves kor fölött, és 16 fölött is ugyanúgy kell elkezdeni az edzést azzal, hogy fölmérjük, és reális képet alkotunk arról, hogy jelenleg hányos szinten állunk.
Jászárokszállási hallgatónk megüzente, hogy 54 éves, és munkába jár a kerékpárral. Szóval értjük, tehát, hogy ott igazából egy jól beépített mozgásról van szó, mert akkor ez azt jelenti, hogy ahányszor elmegy dolgozni, és gondolom ahányszor az időjárás engedi, ő a kerékpárt választja. Tehát értjük, hogy miért jön ki akkor a magas szám, értjük azt is, hogy a rendszeresség akkor itt adott.
És valójában most mondta ki a varázsszót, a rendszeresség. Mert hogyha két naponta letekerne 150 kilométert, meg még azt a 65-öt hozzá, akkor az ott úgy egyszer rengeteg, viszont utána nincs. Viszont a keringésének, kardiovaszkuláris rendszerének, az izomnak, az oxigénfelvételének, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagyszerű, és még egyszer akkor innen gratulálok, mert én nekem valaki mondaná, hogy egy hét alatt ennyit le kell tekerni, még most is sírnék, de szerintem még holnap ilyenkor is.
De hát akkor ön is elkezdeni a nulláról, nem? A startról. Mert nem ebben van gyakorlata.
Én a mínusz 300-ról indulok, de igen.
Jó. Bisztrai Györgyhöz szeretnék most fordulni. Az ő története ugye egészen sajátos és nagyon motiváló, hiszen versenysportoló volt, atletizált, és aztán a 20 éves kora elején egyszer csak jött egy gerinc probléma, és az orvosok akkor arra intették, hogy hagyja abba, függessze föl a mozgást, főleg a versenysportot, de a mozgást is. És tulajdonképpen innen fordult vissza az ön története. Egy egészen sajátos módon nagyon sok személyes dolog múlt ezen, és nem feltétlenül az orvosok segítették, azt hiszem, hanem az, hogy eljutott Németországba, és ott egyszer csak egy parkban rájött arra, hogy ilyen síszerű botokkal sétálgatnak emberek, és kíváncsi volt arra, hogy ez micsoda. Hogy sikerült innen visszaépíteni a mozgást és a sportot az életébe? Nagyon. És hogy engedte meg a gerinc problémája azt, hogy ez lehetséges legyen?
Nagyon köszönöm, hogy ennyi munkája mellett volt ideje. Bocsánat.
Ez a dolgom. Szeretném leszugázni, ez a dolgom felkészülni.
Köszönöm. Tehát ott tartottunk, hogy 21 évesen apa kellett hagynom, és 52 évesen mentem ki Münchenbe bábozni. És ott az Olimpia Parkban láttam, hogy 40 német felhevült arccal, két bottal gyalogol. Én gyalogló edző voltam, 21 évesen, azt kellett abba hagynom egy gerinc probléma miatt. Utána néztem, még azon az őszön elmentem Salzburgba tanfolyamra, és egy évvel később részt vettem a világbajnokságon.
Értsem úgy a történetét, hogy 21 éves kora és 52 éves kora között
semmi.
Nem sportolt.
Semmi. Pedig ez atléta voltam, edző voltam, és nem lehetett. A spina bifida gerinc probléma miatt nem lehetett. Bármit csináltam, fociztam, megfordultam, egy lövés, és már ültem le 2 hétre a gerincem miatt. Le akartak százalékolni, ekkor valaki azt mondta, hogy Gyuri, te ki vagy száradva? Erre én válaszoltam, hogy igen. Mennyit ittál? 1 litert ezen a napon. Te ki vagy száradva?
Mármint, hogy folyadékbevitele volt 1 liter igen. Azon az adott napon.
Pontosan, ennyit ittam én.
Megragadom a poharamat ezen a ponton, azt hiszem, és elkezdek belőle inni, komolyan mondom.
Köszönöm szépen. Kész.
Ennyi a folyadékpótlás?
Elkezdtem, tehát leszállalékolás.
Az 1 liter az nagyon kevés.
Ott igen, jó, ennyi volt. És az orvos mondta, hogy összes izületem be volt gyulladva, hogy le lesz százalékolva. Az ajtóban nem tudtam az árat elfordítani. És akkor egy idős hölgy mondta, hogy neked hány kiló, vagy mondom, 78. 3, hogy mondják ezt, 10 kilogrammonként kell indott 3 vagy 4 deci vizet, érted? Csapvizet. Megfogadtam, és 3 hónap múlva a doktorral kezet fogtam, és kérdeztem, hogy a kezét megszoríthatom-e? Nyugodtan. Hát felsziszent.
Innen szóval visszatért az ereje, regenerálódott. Nyilván egy kiszáradt állapotból pontosan, indult el a pontosan. Történet. És aztán képes volt mozogni?
És ekkor megláttam a Nordic Walkingot, nagyon hamar beleszerettem, dühös voltam, hogy 2 bottot miért használnak a gyalogláshoz, és akkor Salzburgban tanfolyam, és 2006 őszén Vízauban világbajnokság, 24 órás világbajnokság. Istvánnal beszélgettem.
Legyalogolt 24 órát?
24 órán keresztül kell, ellenőrzött pályán, 1500 méteres pályán, nehogy fusson az ember, gyalogolni. Szabályosan.
Két, ha önökre nézek, akkor bevallom őszintén, hogy 2 igen ellentétes példáját látom annak, hogy amikor valaki rendszeresen mozog, az tulajdonképpen hogyan is lehet. Hiszen György rendszeresen gyalogol, István pedig olyan izomköteggel érkezett ma ide, hogy azt csak bámulni és becsülni lehet. Szóval ez 2 különböző, nagyon különböző út. De mégis azonos önökben az, hogy mozognak. És úgy látom, hogy tudják becsülni egymás teljesítményét.
Hát ez csak természetes, tehát véleményem szerint a mozgásnak a miensége az annyira nem számít, mint a minősége. Tehát az emberi testben, az emberi testnek a folyamatai, ahogy visszautalok engedelmével saját magamra, az izom nem tudja, ő csak összehúzódik, az az ő dolga. Egy interakcióra mindig reakció érkezik, tehát ha teszek vele valamit, ő valamit arra reagálni fog. Hogy ezt most egy bottal, szabad levegőn, egy jó társaságban beszélgetve, vagy éppen nem beszélgetve, hanem 24 órán át körözve tesszük, vagy valami elég érdekes szám alatt a nyakunkban levő ruddon googolunk egy párat, az gyakorlatilag az emberi test számára, ha ezt így odabent mikroszinten megnézzük, neki valójában, hát azt nem mondom teljes mértékben, hogy mindegy, de inkább legyen mindegy.
Az arcán úgy láttam, amikor beszámolt György arról, hogy 24 órán keresztül tudott gyalogolni, meg az előbb itt a 600 kilométer, a 360 kilométeres biciklizéskor is azt láttam István arcán, hogy ez a 2 mozgásforma nem feltétlenül lenne a sajátja, mert személy szerint valószínűleg nem érezné annyira jól magát, miközben végzi. Tehát, hogy ha jól sejtem, arra biztatják a hallgatókat, hogy olyat keressenek, amivel jó érzés lesz időt tölteni a 7 legalább 3 napján. Hogy lehet ezt kitalálni? Hogy mi az én mozgásformám?
Ha István mondtad, hogy játék.
Nagyon tényleg
fontos.
Mondta, igen.
Játék legyen.
Ezt a szót mondta nekem kint, hogy Gyuri, nem teljesítmény. Játék. És én azt szeretném mondani, hogy 50 felett játékosan, amit én ajánlok, próbálják ki a sétát. Velem. És ha van kedvük, fogják meg általam oda a biztosított botot. Nézzék meg, hogy én a botot, én már nem megyek túrázni bot nélkül. Én a kilizsi szádat nem tudom megcsinálni bot nélkül, csak 2 bottal. Emelkedőre nem tudok felmenni. 74 éves vagyok, de ebből a 2 bottal igen. De játék. Nem igaz, hogy a férfiakat nem lehet hívni. Mire? Nem arra, hogy gyere velem tekerni, hanem gyere velem sétálni. Most már ott tartunk, hogy fiamat megkérdeztem, 51 éves, hogy te mit csinálsz? És mondja, hogy a kettlebellt csinálom. Apa, légy szíves, ötvözd a Nordic Walkingot a kettlebellel.
Aha.
Ez most egy álom, megpróbálom, és csak férfiakkal full heti 6 edzést tartok, rengeteg asszony van, hol a férjed, otthon ül, megpróbálom kihívni sétálni, aztán Nordic Walkingot a kezdjébe, és ha te ezt a vasgolyót fölemelnéd, sétálnánk ezzel egy 10-20 métert. Igen. Tedd le, séta, tánc, mozgás, egy óra, szevasz, találkozunk holnap után.
Amikor az előbb heti 3 alkalmat emlegettem, akkor István arcán megjelent egy kifejezés, de nem tudtam jól olvasni az arcából. Ezt ön kevésnek tartja, ugye?
Nem. Én azt tartom, mondjuk úgy, hogy egy alapvetően bevett hibának, hogy az ember mielőtt még megpróbál, hogy valamit, bármit is tesz, már eldönti. Nem.
Meg tehát, kell nézni. Tehát, hogy ne a heti 3-ra készüljünk,
hanem nézzük meg, hogy mit tehetünk ma. Utána próbáljuk megtenni ugyanazt holnap, és ugye, ahogy mondottam volt, a pihenés, nem tudom másképp megfogalmazni, ki fogja adni. Tehát lehet, például az én fizikumommal, hogy ha arról van szó, hogy 3-szor edzek egy héten, akkor az bizony nem lesz elegendő. Még lehet, hogy valaki másnak meg rengeteg. Tehát, hogyha egy olyan szemét veszek, most bocsánat, de beled fogok példálozni, hogyha valaki 21-től nem sportolt 52-ig, tehát 31 éven keresztül nézte az ablakot mind a két oldalról, akkor annak a heti 3 alkalom meg rengeteg. Tehát oda kell figyelni, tehát először is a fokozatosság elvét betartani. Tehát, hogyha én magamba szállok, hogy na 31 éven keresztül nem mozogtam, akkor igenis minden nap nem kocsival megyek be a munkahelyemre, hanem tömegközlekedéssel. Elsétálok a megállóig, és a megállótól besétálok. És amikor ez így szépen halad, akkor ezt a minőséget és mennyiséget lehet növelni.
Kaptunk egy másik üzenetet is, de úgy látom, György szeretne reagálni, úgyhogy előbb, akkor mielőtt
felolvasom. Istvánnak azt mondanám, hogy ha az emberre rátör a szerelem, akkor nem kell gondolkodni most hetente 3-szor, 2-szer, hanem minden nap akarok találkozni. Rám ez a Nordic Walking, hogy megtanultam, rám itt tört a szerelem. Hajnalban kibultam a feleségem erről az ágyból, és mentem. Semmi fokozatosság elve. Ki a repülőtérre, menni, ő gyalogolni is, de marha jó, szerelem. Aha. Szerelem. Az első látásra lehet, hogy a testépítést, ha elkezdeném, nagyon-nagyon nehéz nekem ilyen izmokat növelni, de ebből, hogy két bottal én tudtam menni, és nem fáj, és tudok gyalogolni, pedig 31 év tele voltam reumás lázzal, és aztán bejött. És aztán a teljesítő megint bejött, hogy meghívtak a világ egyetlen magyar férfiként, és nem vallottam szégyent. Én, tehát a szerelmet szeretném mondani a játékhoz, és élményt adni a 60-70-50 éves embernek.
Jó, tehát először is elmúlt a fájdalma, aztán egyre erősebbnek érezte magát, jól érezte magát a testében, a közérzete javult, az időnk lejárt, úgyhogy elköszönés előtt még szeretném megkérdezni Istvántól, hogy zárszóképp kiegészítenie, amit György eddig elmondott.
Azért szerelem veszélyes is lehet. Óvatosan legyünk szerelmesek, és a tudatos testformálás minden formája testépítésnek minősül, csak hogy egy fogalmi, tehát nem csak a hatalmas ember a színpadon, hanem aki eldönti, hogy na már pedig ma fölállok a kanapéról és teszek valamit, ő megtette a legnagyobb teljesítményt, amit valaha meg fog tenni.
Két üzenetet szeretnék felolvasni zárásképp. Az egyik sajnos a szerkesztő kollégát kérem, hogy az SMS falat adja nekem vissza, mert nem tudok elköszönni az SMS-eknek. Köszönöm szépen, ha már így elkezdtem a mondatot. Szóval, hogy táncolok a konyhában, ezt írja az egyik hallgatónk. Jól esik zenére mozogni, Rocky, Boogie, igazából mindegy. Legalább 20 perc úgy is jut főzés mellett, írja hallgatónk. Köszönjük az ötletet. Szerintem ezt ma biztos meg tudjuk valósítani, ha olyan dolgokat keresünk, hogy mit tudunk ma megvalósítani. És zárszóképp egy tényleg motiváló üzenet. 78 éves vagyok, naponta másfél órát saját súlyos edzés végzek egy szabadtéri kondiparkban, benne van fekvőtámasz, egykezes fekvőtámasz, húzóckodás és tolóckodás is, és egészségesnek érzem magam. Köszönjük ezt az üzenetet is, meg hát persze a beszélgetést Bisztrai Györgynek, sportoktatónak, Nordic Walking edzőnek és Kassa István testépítő edzőnek is.
Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen.
Most már másfél perc elmúlt 9:30, így aztán végképp itt van a hírek ideje, a Krónika mikrofonjánál Beslin Bettina. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Tiszta Párt szigorú elszámoltatást ígér, megtartja a családtámogatási rendszer jó intézkedéseit és beindítja a gazdaságot. A többi között erről beszélt a pártelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Magyar Péter élesen bírálta a közmédiát és megerősítette, hogy kormányra kerülésük után felfüggesztik annak hírszolgáltatását. Az energiaellátás kérdésében kiemelte a biztonságot, a diverzifikálást és az olcsó árat. A Mi Hazánk mozgalom elnöke aggódik a magyar demokrácia állapota miatt, és nem örül annak, hogy a Tisza párt kétharmadhoz jutott. Toruckai László az M1-en arról is beszélt, hogy szerintük külső beavatkozások zajlottak az országgyűlési választások előtt, ezért a Mi Hazánk megtámadja a választás végeredményét. Az államfő hamarosan hivatalában fogadja a parlamentbe jutott pártok vezetőit. Sólyog Tamás korábban jelezte, hogy az alaptörvénynek és a választói akaratnak megfelelően jár el. Eddig minden külképviseleti urna sérülés nélkül megfelelően lezárva érkezett meg a Nemzeti Választási Irodába. Az utolsót ma este várják Új-Zélandról. Szétválogatás után a borítékokat eljuttatják a 106 egyéni választókerület szavazatszámláló bizottságához, ahol belekeverik azokat a választás estéjén fel nem bontott urnákba, és így számolják meg a voksokat. Országszerte borult az ég, keleten elszórtan esik az eső, délutántól egyre több felé felszakadozik, csökken a felhőzet, helyenként futózáporok még előfordulhatnak. Néhol megélénkül a szél. Délután 17-23, késő este 9-15 fok várható.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
4 perccel járunk 9:30 után, a dohányzásról és az alternatív dohánytermékekről beszélgetünk egészen 10 óráig. A veszélyekről nagyon hosszú évtizedek óta és nagyon gyakran esik szó. A hagyományos cigarettát használók valószínűleg tudják is, hogy milyen veszélyeket rejteget számukra ez a helyzet. Közülük sokan térnek át az alternatív dohánytermékekre, és sokan abban reménykednek, hogy ha ezekre átszoknak, akkor kevésbé ártalmas dolgot tesznek a saját szervezetükkel. Ez azonban nem bizonyul feltétlenül igaznak. Ugyanúgy károsak, és ugyanúgy a leszokást is nehezítik az alternatív dohánytermékek. Bétót Erika és Tarackozik Inga összeállítása következik.
Én sosem dohányoztam, de nem is bírom a füstöt.
Egy fiatalember azt mesélte, a munkahelye elküldte a dohányzókat egy leszoktató programra. Nem sok sikerrel.
Volt olyan munkahelyem, ahol a főnököm nagyon dohányzás ellenes volt, de próbálta a munkaidőben történő dohányzást ideig leszorítani, úgyhogy a cég költségére beiratott minket biorezonanciás kezelésre, ami elvileg segít. Próbáltuk ezt a kényszer mozdulatokat ropival, illetve egyéb ilyen nasival pótolni, nem jött össze. Aztán próbálkoztam tapaszokkal, próbáltam ezt a nikotinos tablettel.
Tehát azt mondják, hogy fejbe dől el minden, tehát akaraterő kérdése.
Akaraterő kérdése persze, de az emberbe berögződik ez egy rossz szokás, tehát rossz nap, egy fárasztó nap, vagy egy idegesség következtében azonnal cigarettázni az ember, és akkor előfordul, hogy hiába az ember azt mondja, hogy na, én többet nem gyújtok rá. A baráti társaságnál egy baráti pesgőzés vagy iszogatás mellett is azonnal rágyújt az ember, tehát elveszti ezt az ítélőképességét, és nem tud gondolkozni, és másnap megint azzal kell, hogy megint hiányzik.
A kórház folyosóján találkozom önnel, ön azért van most a kórházban, mert a dohányzás okozott önnél egészségügyi problémát.
Igen.
Mióta dohányzik?
20 éves korom óta.
Na jó, akkor is most hány éves?
45.
Tehát akkor 25 éve dohányzik?
Persze.
Naponta mennyit szív?
Változó. Amikor egy dobozzal is elszívok, nagyon ideges vagyok.
Milyen egészségügyi problémái voltak már ebből kifolyólag?
Szarkodózisom van, meg aszmás vagyok.
És próbáltam már abba hagyni a dohányzást?
Próbáltam, de nem ment. 2-3 hónap után ma visszavettem a cigit.
Ez csak akaraterő kérdése.
Hát akartam, de nem, akkor is hozzányúlok.
Nem mondták még, hogy egy szál cigaretta egy koporsó szeg?
Mondták, de hát na.
És mégse tud róla lemondani?
Nem.
Nem lehet megijeszteni?
Mivel? Nem lehet engem megijeszteni semmivel.
Hát azzal, hogy megrövidül az élete. Nem ijesztő?
Addig élünk, ameddig meg van írva.
15 évesen, mondjuk rájön 16 éves koromtól váltam szerintem aktív dohányossá.
Mit szóltak ehhez a szülők?
Természetesen nem díjazták, mint minden olyan szülő, aki életében nem gyújtott rá cigarettára. Biztos nem díjazza, hogyha a gyereke, vagy a gyerekét egyszer látja, hogy meggyújtja az első szál cigarettáját, aztán rabul is ejti ez a függőséget okozó történet. Már 3-szor is próbáltam letenni. kétszer önszántamból külső segítség nélkül, egyszer pedig egy úgynevezett biorezonanciás kúra segítségével.
Egyre inkább teret nyernek a cigaretta alternatívái, legfőképp a fiatalok körében, és már-már divattá válik ezek használata. Az egyik ilyen a snusz, azaz nikotinpárna, ami füstmentesen juttatja a szervezetbe a nikotint. Mindezt úgy, hogy kis tasakokban van elhelyezve a speciális, gőzöléssel előkészített dohánylevél, amit a szájba a fogínyhez kell elhelyezni, így a nikotin közvetlenül a nyálkahártyán keresztül szívódik fel. Hogy mennyire ismerik ezt a fiatalok hazánkban, én egy fiatal hölgyet, Cseszregi Balázs pedig egy gimnazista fiatalembert kérdezett.
Tapasztalataim szerint a snusz nem olyan jó, mint ahogyan azt elmondják. Nekem nem vált be. Én próbáltam, nagyon sok negatív dolgot hallottam róla, viszont egészen élénkítő hatása van, hiszen nikotint juttat be ez a kis párnácska a szervezetünkbe, és általában ezt a barátaim úgy használják, hogy egy papír zsebkendőbe becsomagolják, mert így állítólag kevesebb esélyt adunk arra, hogy szájrákot kaphassunk, de a hatása ugyanúgy elmúlik, tehát nekem ez egy nem bevált dolog.
Te is tudod, mit jelent az a snüsz, egészen pontosan ez a nikotin tasak, amit most nagyon terjed a ti korosztályotokban.
Nyáron hallottam róla először, amikor ismerőseimnél láttam, hogy használják, és ilyen nyilván utána kérdeztem, hogy ez micsoda, és akkor onnan ismerem. Egy ilyen nikotinos tasak, amit feltesznek a ínyükhöz. Ők azt mondják, hogy nem felpörgeti őket, de van olyan, aki azt mondja, hogy lenyugtatja. Többféle ízről hallottam már, kólás, banános.
Milyen hatásai vannak ennek egyébként? Tehát mi az, amit ti láttok, ha esetleg látjátok a másikon?
Szokták úgy hívni, hogy megütötte. Szóval akkor nem érzi túl jól magát, és hány ingere van, néha még hány is. Aztán sok vizet kell ráinniuk, nincsenek ugye jól.
És meddig tart ez?
5-10 perc, max 10, nagyon max 15, mert akkor utána már nagyon rosszul van az ember.
Cseszregi Balázs, Bétót Erika és Tarackközi Kinga kérdezett az előző percekben, és hát hallottunk egészen fiatalokat, és hallgattunk olyan hallgatókat is, illetve dohányzókat, akik egészen fiatalon kezdték el, és talán már több évtizedes dohányzó karrier áll mögöttük. Hallgatóink közül írtak is nekünk még. Józseftől kaptunk egy üzenetet, és köszönet érte, egyébként a számunk 0639666 SMS-t és Viber üzenetet is küldhetnek, szóval József azt írja, hogy ő napi 150 darab cigarettát szívott, és sikerült leszoknia. Nagyon örülünk az üzenetnek, köszönjük szépen, és reméljük, hogy ki tud tartani emellett az életforma mellett. Pataki Erikát köszöntöm a stúdióban, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet egészségfejlesztőjét, dohányzás leszokás támogató szakértőt, a Lélegzet Egyesület egyik alapító tagját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A fiatalok a snüsszel fejezték be az előző összeállítást, úgyhogy hadd kérjem arra, hogy ezekkel a mostanában, az utóbbi években megjelent, hamar elterjedt, és főleg a fiatalok körében talán nagyon divatos formákkal hadd kezdjünk, mert ezek azért valószínűleg a szülőknek, a felnőtteknek, akik úgy aggódva nézik, hogy mi történik a fiatalokkal, nekik jó nagy fejtörést okoznak. Mert az állítás az valahol a közhiedelem legalábbis az, hogy ezek talán kevésbé károsak, mintha cigarettázna valaki. A snüsz, ugye elmondták itt a fiatalok, hogy itt az ínyhez kell föltologatni, ez egy nem túl szép mozdulat, de sokszor láthatjuk talán ezt a fiatalok körében, hogy úgy oda rakják az ínyükhöz és igazgatják. Mit tud a snüsz? Ugye itt a hatást a srácok elmondták, az ön szemszögéből az kevésbé káros?
Hú, itt most nagyon sok kérdés volt egyszerre ebbe az egy feltevésbe, úgyhogy majd próbálnám egy picit így szétszálazni, és hogy pontosítsuk, hogy miről is van szó. Itt most az alternatív és új típusú dohánytermékek piacán konkrétan, hogyha a snüszre térünk vissza. A snüsz az kereskedelmi forgalomba is elérhetően alapvetően Svédországban és a skandináv államokban elterjedt, ott dohánylevél van, porított dohánylevél van kis tasakba rakva, és azt helyezik be valóban így a pofazacskó és az íny közé, és onnan szívódik föl a nikotin. Ami most elterjedt, és a fiatalok körébe úgymond populáris, nagyon népszerű, és kapható is legálisan kereskedelmi forgalomban hazánkban is, a dohányboltokban, ez a nikotinos tasak, ami szintetikus nikotin tartalmaz, tehát nincs benne dohány, szintetikus nikotin van benne, és egy vívőanyag, ízesítő anyag van még a tasakban. A nikotin igazából szintelen, íztelen, szagtalan vegyület, tehát ez így nem okozna élvezeti értéket, van egy drog hatása a nikotinnak, és emellett az élvezeti hatást mondjuk, azt az ízfok, ezek az ízesítések hozzák, ez viszonylag könnyen hozzáférhető, és úgy tudják használni a fiatalok, hogy szinte észrevétlenül, tehát hogy így nem könnyen tetten érhető, ugye, mert nincs füst, nincs szag, gyakorlatilag csak a hatást érzékeli a környezet.
Csak ez a jó kis pofazacskóba küldő mozdulat, ami engem mindig a hörcsögre emlékeztet, bevallom őszintén, de inkább mulatságosnak tartom mindig. Szóval de ez ugye
sajnos nem mulatságos, tehát hogy a mozdulat lehet,
az, igen,
de gondoltam. Hogy maga egy olyan veszélyes függőségbe viszik bele magukat tulajdonképpen brahiból a fiatalok ebbe a történetbe, aminek így a hosszú távú következményeivel nincsenek tisztában. Rövid távon azt, amit mondott is az egyik interjú alany, hogy beüt. Amikor megérkezik hirtelen ez a nikotin drog dózis a szervezetbe, és akkor hány ingert, hányás szédülést okoz, mint amire adott esetben az idősebb generáció az első cigarettának a kipróbálásakor így emlékszik. És hogy azért ez jobb esetben csak ilyen szédülés hányás, de azért én nagyon sok helyről hallottam már, hogy mentőt kellett hívni a fiatal emberekhez, mert hogy ez egy olyan erős effektus volt.
És akkor ez szerint a függőség kialakulása szempontjából, vagy a hatás szempontjából az, hogy dohánylevél van őrölten ebben a kis zacskóban, vagy szintetikus nikotin, az mindegy.
A szintetikus nikotin esetén mondjuk egy bemért mennyiségről beszélünk. Talán a dohánylevél nem annyira jó ízű, mint ezek az ízesített termékek. Tehát, hogy azért itt az alternatív termékek, amik most ugye így kezdik átvenni a piacot, vagy így módosul a piac, mert hogy itt egy trendváltás zajlott az elmúlt évtizedekben. Azzal kapcsolatban én azt gondolom, hogy mindenkinek azzal kell tisztában lenni, amikor így beszélnek erről, hogy ártalomcsökkentett, kevésbé káros, egészségesebb alternatívája. Szóval, hogy aki ezeket a termékeket, és itt most igazából bármelyikről is beszélünk, elkezdte kifejleszteni, gyártotta, kereskedelmi forgalomba hozta, vagy illegálisan kereskedik vele, azoknak nem az egyén egészségének a megőrzése és fenntartása és javítása az érdeke, hanem a saját profitjának a megtartása.
Egy hallgatón kérdezi is, hogy miért kell ezeket a mérgeket gyártani, szó szerint ez az ő üzenete, a kérdése, és hát a válasz akkor ez a profit.
A profit. Ez egy hatalmas nagy piac.
Függőséget okozhat, tehát...
Okoz.
Okoz.
Deklaráltam.
Egészségügyi károsító hatása is van, tehát
igen,
ugyanúgy, ahogy a klasszikus cigarettának.
Igen.
Azt mondja, hogy trendek változtak. A snüsz, vagy ez a kis zacskó, ez ugye az egyik új termék.
Igen.
Az elektromos cigaretta lesz, azt hiszem, a másik, bár ennek is nagyon sokféle neve van, azt hiszem, meg nagyon sokféle illata,
bizony,
íze, kiszerelése, a kis eszközök színe, föltölthető vagy nem, szóval el lehet ezzel játszadozni, bár itt több hallgatótól kaptam most dorgálást vagy kritikát azzal kapcsolatban, hogy ne használja kedves szavakat, amikor ez egy komoly probléma, igyekszem ezt megfontolni, köszönöm az üzenetet.
A gyártók, forgalmazók azok próbálják ilyen kedvesnek beállítani, mint ahogy azért ezeknek a termékeknek is a külső kiszerelése próbál nagyon vonzó lenni. Színes, jószagú, trendi, és azért a fiatal emberek nagyon fogékonyak, ugye mindenféle ilyen gadgetra, kütyüre, amivel így menőzni lehet a társak között. Úgyhogy az ő köreikbe, különösen az ízesítések miatt is, nagyon népszerűek, és akkor azért azt lehet tudni, hogy az interneten elérhető kereskedelmi forgalomban több mint 15 ezer különböző ízesítésű likvid van. Tehát nagyon-nagyon tág a paletta. És ehhez jön hozzá még a nikotin és a vívőanyag. És akkor az e-cigaretták közül is van olyan, ami egyszer használatos, ezeket szerintem mindenki hallotta már, ezt az Elfbar Manorud, ilyen nagyon egyszerűbb, ám de csak illegálisan elérhető, tehát ez nincs kereskedelmi forgalomban Magyarországon. Illetve van a pokóbár, ami egy nagyobb dózisú, USB-ről tölthető, ez a szögletes forma, amit adott esetben lehet látni. Ebbe nagyon nagy mennyiségű nikotin van, amivel nem feltétlen vannak tisztában a nikotin mennyiséggel a felhasználók. Ők úgy nagyjából tudják, hogy hány puffos, úgymond ez a készülék. A pokóbár esetében 50 doboz cigarettának a nikotin tartalma van ezekbe a készülékekbe. Nekem volt olyan leszokás támogatásban lévő kliensem, aki havi 8 pokóbárt használt. Ez egy nagyon erős drogfüggőség.
Fejben szoroztam gyorsan.
Ez egy nagyon erős drogfüggőség, amivel adott esetben meg kell küzdenie ezeknek az embereknek, és úgy alakul ki tulajdonképpen észrevétlenül, mert a nagy különbség, ami mondjuk egy hagyományos dohányzó cigarettával dohányzó ember között, és egy ilyen e-cigarettát használó között van, az az, hogy aki cigarettát szív, azért az meg tudja mondani, hogy ő úgymond milyen erős dohányos. Hány száz cigarettát szív egy nap? 20-at, 10-et, 5-öt. Aki ilyen e-cigarettát használ, az a legritkább esetben tudja megmondani, hogy ő hányat pippantott a nap során, hány puffot fogyasztott el. Azt úgy be tudja kalibrálni, hogy egy hétre volt elegendő neki ez a készülék, vagy két hétre, de hogy azon kívül, hogy a fiatalok ugye így bulikba ezt így adják, veszik egymás kezéből, tehát ott azért higiénés problémák is felmerülhetnek, és ezek az egyszer használatos készülékek, és vannak azok a fajta vépek, amiket a felhasználó otthon tölt fel magának, ő rakja bele otthon a nikotint, az ízesítő anyagot, a likvitet, ami vivőanyag, és hát sajnos nagyon sok esetben szintetikus THC-t is. Amiről most már azért lehet tudni, hogy az e-cigaretta egy új betegséget indikált, ez az Evali nevű betegség, ez az e-cigaretta vagy vép okozta tüdőgyulladás, és nagyon sokszor fiatal emberek intenzív osztályon mesterséges lélegeztetésre szorulnak, mert olyan volumenű nikotin bevitelnek, és az ehhez társuló még hozzáadott anyagoknak a kitettségének vannak kitéve, amivel nem tud megbirkózni még a fiatal egészséges tüdő sem.
Egyik hallgatónk egy nagyon hosszú üzenetben, ezt ezért nem szó szerint olvasom, elnézést kérek tőle, azt veti föl, hogy még régen azért a dohányosok jól láthatóak voltak, és mondjuk a nem dohányzók, amikor még nem volt tiltás, akkor is kérték őket, hogy kint tessék, vagy lakáson kívül tessék, tehát hogy volt egyféle rutin és egyféle korlát is abban, hogy legalább télen fel kellett öltözni és kiállni az erkélyre, hogy ezek az ízes, szagos dolgok, amik olyan vonzónak tűnnek, ezek ugye nem támasztják ezt a korlátot, tehát hogy valahogy a fogyasztásuk is olyan könnyedebb, gyakoribb, észrevétlenebb.
Erről szólt a termékek kifejlesztése. Tehát a trendváltás az erről szólt.
Hogy ne legyen büdös dohányos.
Ne legyen büdös, ne legyen kényelmetlen, ne legyen kellemetlen. Tehát alapvetően megnézték, hogy milyen panasza van adott esetben a dohányosoknak, illetve a környezetüknek a dohányzással kapcsolatban. Megmaradt a nikotin, megmaradt a fogyasztás, és ezeket a külsőségeket, mint a szag, mint a füst, próbálták kivenni a történetből.
A délelőtt vendége Pataki Erika, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet egészségfejlesztője, dohányzás leszokás támogató szakember, a Lélegzet Egyesület egyik alapítója. Szeretném, ha a tapasztalatát ezzel kapcsolatban megosztaná, hogy a klasszikus cigarettát szívó dohányosok és a bármilyen alternatív terméket használók útja a leszokásban az azonos-e? Ugyanazok-e a módszerek, ugyanazok a megküzdési pontok, hogy látja?
Sok azonosság van, van hasonlóság és van markáns különbség is. Ami mind a két esetben, vagy mindegyik esetben bármilyen termékről akar valaki leszokni, azt gondolom azonos, az az, hogy kell, hogy legyen egy motivációja, hogy ő változtatni szeretne. Ugye itt a bejátszásban is hallottuk, hogy ő igazából, hogy valaki az interjú alanyok közül igazából semmilyen hátrányát nem érzékelte annak, hogy ő dohányzik, és abszolút motiválatlan volt abban, hogy bármilyen változást eszközöljön az életébe. Szóval ez az egyik legfontosabb kritérium. hogy meglegyen a motiváció. Onnantól kezdve azért van két pillére ennek a dohányfüggőségnek, és én azt gondolom, hogy emiatt is mondhatom, és aki valaha is küzdött ezzel, egyet fog velem érteni. Nagyon sunyi, nagyon aljas függőség a dohányzás, aminek sajnos nagyon nagy a társadalmi elfogadottsága bármilyen más függőséghez képest. Szóval ennek a sunyi aljas függőségnek két alapvető pillére van. Az egyik a nikotin, a másik pillér pedig az a fajta viselkedés függés, ami ehhez hozzátartozik, a ritus, a mozdulatok rutinja, a helyzetek rutinja, és hát akkor
ezekre
kell...
szociális közösség is, ráadásul akár munkahelyen, akár családban, baráti
körben. Hát ezekre is kell kitalálni megoldási kulcsot. A nikotin dependenciára is kell, és van is rá adott esetben gyógyszeres támogatási lehetőség is, nem csak nikotinpótlás, hanem más. De erre a viselkedés függésre is kell, hogy mi az, amit ő gondol, mi az, amit érez, mert hogy ez sokszor egyáltalán nem racionális észérvek, hanem emóciók azok, amik átviszik így a leszokás során ezeket az embereket.
Egyik hallgatónk azt írja, hogy ő egyszer csak cigarettát szívott, dohányzott, és föltette magának a kérdést, hogy én vagy a cigaretta, vajon ki az erősebb? 20 éve nem dohányzik.
Gratulálok.
És most azon csodálkozik, hogy volt képes azt a büdös cigarettát elszívni. Ebben az üzenetben az akaraterő, mint motívum megjelenik, de elég-e azt számon kérni valakin, mondjuk egy sikertelen leszokási periódus után, hogy hát az akaraterőddel volt probléma?
Én emiatt mondtam a motivációt, az fontosabb. Tehát jó, hogyha van ott elszántság és akarat, de a motiváció lenne a legfontosabb, ami így át tudja húzni a nehézségeken az egyént ebbe a folyamatba. És azért van pár nap, amikor neki nagyon keményen kell küzdenie magával, ezt én el nem vitatom. De hogy azért itt a kontrollnak a visszaszerzése az, ami a legfontosabb. Tehát, hogy kinek a kezében van a gyeplő, ahogy mondani szoktam. És akkor, ha ez a kontroll megvan, onnantól kezdve azért ez a változás, ez megtartható.
Nagyon hosszan beszélgethetnénk még erről a témáról, de egy szűk percünk maradt, úgyhogy záró kérdésképp azt szeretném megkérdezni, hogy megy-e ez egyedül, hogy látja, vagy jobb, ha az ember komolyan gondolja, akkor szakember segítségét is kéri, hogy legalább ne legyen meg esetlegesen az a nem sikerült érzés, hogy ez nem ment jól.
Van, akinek megy egyedül. Egyébként ez így a leszokó dohányosoknak a 4-5%-a, aki még egy év múlva is sikeresen tartja magát. Én azt javaslom, mindenképpen kérjenek segítséget szakembertől. Lehet ez a házi orvos, lehet ez tüdőgyógyász. Van elérhető telefonos támogató szolgálat is, akik tudnak segíteni. Az EFI irodákba is tudnak segíteni. De hogy egy szakember, aki adott esetben gyógyszert tud felírni, és adott esetben tud pár praktikus tanácsot, ami egyszerű dolog, de átsegíti az első nehéz napokon, az azt gondolom, hogy nagyon sokat tud segíteni. Illetve még egy pozitívuma van a szakembernek, hogy pozitív visszajelzést ad, dicséri ezeket az embereket, mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy minél több elismerést kapjanak. Hiszek abba, hogy mindenki, a dohányosok is szeretnének pozitív hősök lenni a saját életükben, úgyhogy ezt jó lenne, ha megélhetnék.
És bevallom őszintén, hogy az én szememben az is mindenki, aki képes leszokni, a saját családtagjaimat is igyekszem megerősíteni. Köszönöm, hogy itt volt, Pataki Erika volt vendégünk. 5 perc múlva lesz 10 óra, a Hangtár rovatunk ma a Fűvészkertről szól.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
A 18. század végén a természet titkait még nem önmagukért, hanem a gyógyítás szolgálatában kutatták. Winter Gyaka professzor már az 1700-as években felismerte, hogy a tankönyvek mellett élő növénygyűjteményre is szükség van. Az első botanikus kert 255 évvel ezelőtt Nagyszombaton jött létre, az egyetem költözéseivel együtt vándorló növénygyűjtemény sorsa kalandosan alakult. Pap László az ELTE füvészkert igazgatója.
1771-ben alapítják meg a füvészkertet. Winter Jakab felső ausztriai professzor segédletével és irányításával alapul a füvészkert. Ő a botanika és a vegytan tanszéknek a professzora.
A kert Budára, a mai Krisztina tér és déli pályaudvar környékére költözött. A fák, a növények, az állandóság jelképei, ám az akkori alakuló, fejlődő, változó városban, bármennyire furcsa, a botanikus kert is kereste a helyét.
A Ferenciek tere a következő állomás, ahol majd segédje Kitajbel Pál, neves polihisztoris segítségére lesz.
Az első magcsere katalógus is Winter Jakab nevéhez köthető, 1788-at írunk.
Amely azért is volt egyedülálló, mert nem csak egy növénylistát tartalmazott, hanem emellett részkarcokat is, gyönyörű részkarcokat találunk benne, és bizonyos Magyarországon akkor felfedezett növényfajoknak az első leírásával is találkozhatunk.
A reformkori pezsgés a botanikus kert életében is gyökeres változást hozott. Nem kisebb személyiség, mint József Nádor karolta fel az ügyet, segítve az egyetemet abban, hogy a város akkori peremén egy hatalmas patinás birtokhoz jusson. Ez a lépés lehetőséget adott a nagyszabású építkezésekre, például az azóta szimbólummá vált üvegházak megvalósítására.
Az egyetemi füvészkert külön üvegházban sikerre nevelte fel a vízirózsák királynőjét, a Viktória régiát.
Míg a szakemberek olyan különlegességeket gondoztak, mint az óriás tündérrózsák, addig a látogatók számára az angol park hangulata jelentette az életre szóló élményt.
Az 1800-as évek végétől egészen az 1900-as évek elejéig tartott az az időszak, amikor mind egyre nagyobb és nagyobb területeket csatoltak el a füvészkert területéből. Ezeken a részeken látjuk ma a klinikai épületeket itt a szomszédban.
Bár a 20. századi városiasodás és a háborúk súlyos sebeket ejtettek a kert területén, a szakmai elhivatottság mindvégig töretlen maradt. A precíz tudomány és a romantikus atmoszféra tette a füvészkertet a magyar kultúra megkerülhetetlen részévé.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Óriási tavaszi kedvezmények a Peugeot márka szervizeiben. Autóklímatisztítás bármely automárkára 17.900 forint. Fék és futómű kontrollcsomagok 16.900 forint. Szerviz csomagjaink mellé számos Peugeot alkatrészre 15% kedvezmény, klímajavításra pedig 10% munkadíj kedvezmény jár. Foglaljon időpontot még ma. Részletek Peugeot.hu. Peugeot. Az ön autója a mi szenvedélyünk.
Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Április 20-án a házigazda Aradi Tibor. Sztár vendégek Csankó Zoltán és Kránic Balázs. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Crimson Snow piros alma kilója csak 649 forint, az 500 g-os bio vákum csomagolt cékla csomagja Lidl Plus-szal pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, jó napot kívánok, én Bakanita vagyok. Már is mondom, mivel folytatjuk műsorunkat. Vadak a kertben, vajon kihez fordulhatunk, ha kárt okoznak nekünk a négy lábúak? Kator Zoltán állandó jogi szakértőnk már megérkezett hozzánk, és 10:45-től erről a témáról beszélgetünk. Aztán pedig a munkahelyi kiégésről, annak jeleiről, megelőzéséről, és az ehhez kapcsolódó tennivalókról. Mindezek előtt Krónika, a stúdióban Néveli Igor és Beslin Bettina.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
A tiszta kormány minden magyar embert képviselni fog, köztük a Fidesz szavazókat, a Mi Hazánk szavazókat és a Tisza szavazókat is, közölte a Kossuth Rádióban a választás nyert Tisza pártelnöke.
Nagyköveti szintű izraeli-libanoni béketárgyalást tartottak Washingtonban. Évtizedek óta ez volt az első közvetlen kapcsolatfelvétel a két ország diplomatái között.
Délutántól egyre több felé felszakadozik, csökken a felhőzet.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Adásunkkal egy időben megkezdődnek az egyeztetések a választás után. Sulyog Tamás köztársasági elnök mára összehívta az országgyűlésbe jutott pártok vezetőit, Magyar Pétert, Orbán Viktort és Toroczkai Lászlót.
Sulyog Tamás korábban jelezte, az alaptörvénynek megfelelően jár el, és a választói akaratot veszi alapul a további lépések során.
A Tisza kormány minden magyar embert képviselni fog, köztük a Fidesz szavazókat, a Mi Hazánk szavazókat és a Tisza szavazókat is, közölte a Kossuth Rádióban a választást nyert Tisza pártelnöke. Magyar Péter elmondta, azért fognak dolgozni az első naptól kezdve, hogy ez egy működő és emberséges ország legyen, és meg tudják valósítani azokat, amelyeket a rendszerváltáskor nem sikerült.
Hangsúlyozta, minden jó intézkedést megtartanak és kiterjesztik a családtámogatásokat. Magyar Péter azt mondta, 2008 óta nem emelkedett a gyes, a családi pótlék és a gyed. Úgy fogalmazott, Magyarország az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává vált. Hozzátette, mind a 26 tagállam megkapta a nekijáró forrásokat. A magyar embereknek viszont még mindig hiányzik 8000 milliárd forint. Ezt ők haza fogják hozni, amihez 4 feltételt vállalnak.
Az első feltétel az az lesz, hogy elfogadjuk a korrupcióellenes intézkedéseket, hogy Magyarország szinte utolsóként csatlakozik az európai ügyészséghez. Létre fogjuk hozni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, létrehozunk egy korrupcióellenes egyéb hivatalt is a teljes állami szférára. 20 éve visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indítunk minden volt képviselő és családtagjuk ellen. Ez az első. A másik feltétel, amit vállalunk, és hogy mondjam előre, hogy mindig csak olyan feltételt vállalunk, ami jó a magyar embereknek, ami jó a magyar vállalkozásoknak. Mi valóban a magyar érdeket fogjuk képviselni Brüsszelben, Strasbourgban, de szerkesztő úr Moszkvában is, és Washingtonban is.
A Tisza pártelnöke további feltételként nevezte meg a sajtószabadságát, amelyet a kormány megbízás után visszaállítanak. Kiemelte, az akadémia szabadságát is visszaadják.
Három fontos törekvése lesz az energiabiztonsággal kapcsolatban a Tisza pártnak, ezt is a Kossuth Rádióban mondta a párt miniszterelnök jelöltje.
Magyar Péter hangsúlyozta, a biztonságos energiaellátásra, a lehető legalacsonyabb árra és a fenntarthatóságra fognak törekedni, amihez a barátságkőolaj vezetékre is szükség lesz.
Mi diverzifikálni fogjuk a forrásokat, és a lehető legtöbb irányból szeretnénk beszerezni a kőolajat, és szeretnénk a lehető legolcsóbb.
Az marad a barátság is?
Természetesen marad. Természetesen marad. Elmondtuk világosan, hogy ez egy nagyon fontos, nem is tudna leválni most Magyarország, hogyha akarna sem ebben a pillanatban.
Tehát teljesen. Azt mondta, hogy a földrajzot nem lehet megváltoztatni.
Ezt mondtam. Pontosan Oroszország marad itt, és Magyarország is marad itt.
Egy ütköző zónában ráadásul.
Egy ütköző zónában, és elmondtuk világosan, hogy mind, a magyaroknak biztos, hogy az az érdeke, hogyha mind a három irányból, legalább három irányból, lehetőleg még több irányból vannak olyan vezetékek, vannak olyan ellátási lehetőségek, amik például segítenek elkerülni az mostani helyzetet, hogy 20%-ra csökkent a stratégiai olajkészlet. Óriási felelőssége van az ügyvezető kormánynak, Orbán Viktornak, hogy mit csinál a következő 20-30 napban. Természetesen mindenki abban bízik, hogy április végéig ez a barátsági olajvezeték újraindul, de ha újra is indul, nagyon sok idő lesz még a stratégiai tartalékot újra lehet tartani, mint ahogy egyébként a közel-keleti olajmezők is, ahol leállt nagy részt a termelés, mert hogy ugye akadályoztató van a szorosnál a logisztika, mire azokat újraindítják, és mire a világgazdaságnak az olajellátása helyreáll, az hetek, de lehet, hogy hónapokba fog kerülni, és mindenki látja, hogy ez a világpiaci áremelkedéséhez fog vezetni.
Április végéig befejezik a barátság kőolajvezeték javítását, jelentette ki az ukrán elnök Berlinben.
Volodymyr Zelenszky hozzátette, Kijev bízik abban, hogy ezzel összhangban az Európai Unió tagállamai, elsősorban Magyarország teljesítik vállalásaikat, és nem lesz több akadálya az Ukrajna számára kulcsfontosságú döntések elfogadásának.
A Mi Hazánk mozgalom szerint változtatni kell a választási rendszeren.
A pártelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában emlékeztetett, már 2 évvel ezelőtt indítványozták a választási rendszer igazságosabbá és arányosabbá tételét. Toroczkai László azt mondta, a jelenlegi eljárás a győztest erősíti.
A Fidesz akkor támogatta Budapestre vonatkozóan a kezdeményezésünket, de nem támogatta az országgyűlésre, az országra vonatkozó kezdeményezésünket, ráadásul úgy, hogy mi akkor ott egy kicsit ilyen átverve éreztük magunkat, hiszen végig lebegtette a Fidesz, hogy lehet, hogy azt is megszavazza, nem szavazta meg. Ha akkor megszavazta volna, akkor most például a Mi Hazánknak körülbelül dupla ennyi képviselője van, tehát 12 képviselővel ülünk ott, ugyanezzel a szavazat, tehát 341 ezeren szavaztak ránk, illetve nincs tiszapárti kétharmad. És ugye most, ha látjuk az elmúlt nap történéseit, akkor jogos az a fajta aggodalom, amit én már a választások éjszakáján előrejeleztem, hogy a demokrácia állapotának romlására számítok.
Eddig minden külképviseleti urna sérülés nélkül megfelelően lezárva érkezett meg a Nemzeti Választási Irodába. Hétfőn 169, tegnap pedig 86 szavazatgyűjtő doboz szállítottak az NVI telephelyére, 82-t még várnak.
Szétválogatás után a borítékokat az átjelentkezéssel szavazók voksaival együtt eljutatják a 106 egyéni választókerület szavazatszámláló bizottságához, ahol belekeverik azokat a választás estéjén fel nem bontott urnákba is, így számolják meg a voksokat.
Jövő héten tárgyal a Budapesten a választást nyert Tiszapárt elnöke és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke. Kelemen Hunor, az RNDS vezetője a Kossuth Rádióban elmondta, telefonon egyeztetett Magyar Péterrel, aki találkozóra hívta. Úgy fogalmazott, a telefonbeszélgetés alapján neki úgy tűnt, hogy a miniszterelnök jelölt komolyan gondolja a határon túli magyarok támogatását.
Kelemen Hunor kiemelte, részletekről akkor lehet beszélni, ha már ismerik az új kormány programját. Hozzátette, a támogatási politikában hangsúlyeltolódásokra számít, ahogy minden kormányváltáskor. Nem gondolja viszont, hogy változás lenne például a könnyített állampolgárság megszerzésének kérdésében, vagy olyan döntések születnének, amelyek szűkítenék az elmúlt évekre jellemző nemzetpolitikát.
A szakadékokat fel kell számolni a határon túli magyarok és Magyarország között, ha van ilyen, és van, mindig volt kisebb-nagyobb mértékben, az nekünk egy állandó törekvésünk volt, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy feladat lesz mindenki számára, ezt meg kell tenni, mert hát ebben a kampányban azért hangzottak el ide-oda mindenféle olyan üzenetek, mindenféle olyan megnyilvánulások, amelyek nem segítik azt a nemzeti kohéziót, amely végül is akárhonnan nézzük, mindenkinek az érdeke kell, hogy legyen.
Nagyköveti szintű izraeli-libanoni béketárgyalást tartottak Washingtonban. Évtizedek óta ez volt az első közvetlen kapcsolatfelvétel a két ország diplomatái között.
A csaknem két órás egyeztetésen az amerikai külügyminiszter is részt vett. Marco Rubio szerint a megbeszélések többet jelentenek egy tűzszüneti lehetőségnél. A tárgyalások célja, hogy véget vessenek az Irán által támogatott Hezbollah befolyásának Libanonban, és hosszú távú tartós békét kössön a két ország.
Harmadik országbeli migrációs visszatérési központok létrehozásán dolgozik az Európai Unió. A június 12-től hatályba lépő migrációs paktum egyik kulcsintézkedése szerint olyan központokat alakítanának ki, ahol ideiglenesen maradhatnának azok, akiknek a menedékkérelmét visszautasították, addig, amíg vissza tudják őket küldeni saját országukba, vagy egy biztonságos harmadik országba.
A Migrációkutató Intézet elemzője a Kossuth Rádióban elmondta, az Európai Uniós szervek már régóta tárgyalnak hasonló központoknak a kialakításán. Gönczi Róbert arról is beszélt, hogy az intézkedés egyelőre csak papíron létezik, de szerinte az előremutató.
Ezzel a megoldással most az is megoldódna, hogy hogyan ne tűnjenek el az emberek a schengeni térségben, azt követően, hogy már kiderült, hogy nem maradhatnak az Európai Unió területén. És ugye ez súlyos probléma, mert hogyha megnézzük, akkor 2014 és 2023 között olyan 450-500 ezer fő volt, aki kiutasításra került, de rendkívül alacsony volt azoknak a száma, jellemzően ilyen 20-30% közé tehető, akiket végül ténylegesen kiutasítottak.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Ma éjfélig kell befizetni a gépjárműadót.
A határidő miatt meghosszabbított ügyeletet biztosít a NAV. A 18-19-es számon este 6 óráig várják azok hívását, akik az adóbefizetése ügyében kérnek segítséget. A gépjárműadót mobilappal, bankkártyával, átutalással vagy fizetési linken keresztül is be lehet fizetni, valamint kérhető részletfizetés is.
Országszerte kiemelten ellenőrzik az autósokat a héten. A gyorshajtó kiszűrésére két akciót is tart a rendőrség. Céljuk azonban nem a bírságolás, hanem a szabályok betartatása, mondta a Krónikának az Országos Rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési osztályának vezetője.
Berzai Zsolt hozzátette, vasárnapig tart a Rótpol nevű ellenőrzés sorozat, amelynek keretében az adott helyszíneken csak egy meghatározott ideig figyelik az autósokat. Könnyen előfordulhat azonban, hogy egy útszakaszon több ellenőrző ponton is keresztül hajthatnak a sofőrök. Ennek része a Speed Maraton mérés, amelyet ma tartanak. Berzai Zsolt azt mondta, minden eszközét használja a rendőrség, amelynek autóival és trafipaxaival bárhol találkozhatnak az autósok.
A rendőrség ebben az időszakban valamennyi működőképes sebességmérő eszközét beveti, legyen az fixen telepített vagy mobil eszköz. Törekszünk arra, hogy a leállítás módszerét alkalmazzuk. Mind lakott területen kívül, mind lakott területen belül számíthatnak az ellenőrzésre. Nem csak leállításos módszerrel, hanem mozgás közben végzett ellenőrzésről beszélek, amikor úgymond egy civil rendőrautóból végezzük a sebesség ellenőrzést.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M43-as autópályán az M5-ös autópálya felé Makó térségénél kamerákat szerelnek fel a 31-es kilométernél. A forgalmat a két halmi pihenőn keresztül terelik át. Az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába a Szárliget térségében a szalagkorlátot javítják. A 46-os kilométernél a külső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán térségében a 44-es kilométernél munkavégzés miatt a forgalom csak egy sávon halad. Budapest irányába Ócsa térségében a 26-7-es és a 26-os kilométer között a burkolatot javítják a délutáni órákig. Jelentős a kocsisor mindkét helyszínen.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban sötétek a jelzőlámpák a Fehérvári út, Etelő út, Hengermalom út csomópontjában, itt vezessenek fokozott figyelemmel. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Bimbó úton, az Edrőndi Sándor utca közelében, illetve Pesterzsébeten a Törökflóris utcában, a Damjanics utcánál ma napközben, mert csatornát javítanak. A 12. kerületben a Béla Király úton a Fácáros térnél közműjavítása kezdődött, itt is lezárták a félútpályát. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Országszerte borult az ég, keleten elszórtan esik az eső. Délutántól egyre több felé felszakadozik, csökken a felhőzet, helyenként futózáporok még előfordulhatnak, néhol megélénkül a szél. Délután 17-23, késő este 9-15 fok várható. Holnaptól már ismét mindenütt több órás napsütés valószínű.
Ez volt a Krónika 10-kor. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint a technikai munkatársak Doncsó Mária és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Folytatódik a délelőtt Bakanitával. Viszont hallása.
Műsorajánlat. Kalendárium.
Nemzetközi sztár előadások és új hazai produkciók a Budapest Táncfesztiválon. Ertő Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója lesz a vendégünk. Nem élhetek muzsika szó nélkül. Móricz Zsigmond regényének adaptációja a Szombathelyi Vörös Sándor Színházban. Robert Capa, Magyar Riport 1948. Tárlat a Budapesti Capa Központban. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Új kiállítás nyílt Békés Csabán a Munkácsi Mihály Múzeumban.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár.
Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-as telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Érjük össze meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
Kívánság kosár. Vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
4:11 van. Miskolcon néhány éve egy családi házas részen nagyon komoly gondot okoztak a kertbe bejáró vadak. Elsősorban a vaddisznók, amelyek tönkretették a vetést, a gyümölcsfákat, és még a kerítést is kidöntötték. Vajon, ha ez jut nekünk osztályrészül az életben, akkor kihez, hová fordulhatunk? Jogi értelemben egyáltalán ez az élethelyzet hogyan értelmezhető? Erről beszélgetünk hamarosan. Előtte meghallgatjuk Bétó Erika riportját.
Ilyen vaddisznó röfögésre ébredtek álmukból egy miskolcperecesi családi ház lakói.
Én éjszaka, amikor kinéztem a nagy röfögésre, akkor láttam egy anyakocát, meg a négy malacát.
Megijedt?
Igen, persze, mert elég hangosak voltak, és nagyon közel voltak a házhoz.
A Borsodi megye székhelyen több helyen is hasonlókat tapasztaltak az itt élők. Az elszaporodott vaddisznók bemerészkednek a lakott területekre is. Bár Tatár István vadász azt mondja, a vaddisznó nem bántja az embert, azért senki nem szívesen találkozik velük.
Én vagyok megbízva itt a vadkár elhárításnak az ügyintézésével, és kapom a hívásokat különböző helyekről, a város környezetéből. Szétbontják a kerítést, feltúrják a gyümölcsöseket, kiskerteket feltúrják, és hát félnek az emberek, vagy egy kicsit úgy tartanak tőle, hogy mit kell ilyenkor tenni, és érdeklődnek.
Most itt állunk az út szélén, és ha most jönne itt felénk egy vaddisznó, mit kéne tennünk?
Hát két dolog, nem jön felénk ez az egy dolog. Tehát a vad nem életszerű, hogy oda menjen az emberekhez. A vad az nem bánt, hanem menekül elsősorban. Tehát de nem kell.
Volt tenni. Már olyan, hogy vaddisznó megtámadott valakit.
Akkor, hogyha például malacos koszáról beszélünk, és megfogta valaki a malacot, vagy valami kutya megtámadta a nyugalmát, akkor ő viszonozza. De egyébként alapból nem támad a disznó.
Mikortól indult el ez a folyamat, hogy ide lejönnek a vaddisznók?
Valamilyen oknál fogva tényleg erősen elszaporodtak a vaddisznók. A legnagyobb probléma az ugye, hogy nincsenek művelve. A város szélén van az rengeteg víkendházi, hétvégi kis kertek, és ugye megöregedtek az emberek, sokan nem művelik, és elbozótosodott, a gyümölcsfák még működnek. Ez egy ideális hely a vaddisznónak, és akkor azok a disznók, amik itt születtek, azok már városiasodtak, és hát elég jól tűrik az ember közelségét.
Egy miskolci családi ház udvarán mindent elpusztítottak, ami ehető volt számukra. Akkor a ház lakója így mesélt.
Csörtettek, a kisunokám ott aludt azon az oldalon. Éjjel 11:30-kor az anyjának a másik szobába küldött egy SMS-t, hogy majd a gyere, mert itt vannak a konyhában a vaddisznók. Ő úgy észlelte, hogy annyira közel vannak, mert ugye a konyha meg itt alul van. Ugye éjjel már nem ismert ott többet aludni, azóta se ott alszik. Ez egy olyan szörnyű élmény, hogy a gyerekben is mély nyomot hagy.
Bitót Erika összeállítását hallották az előző percekben. 0639666. Erre a telefonszámra küldhetnek egyrészt SMS-t, másrészt Viber üzenetet, és állandó jogi szakértőnk, dr. Kator Zoltán ügyvéd 10:30 után a telefonhívásaikat is fogadja. Szeretném kérni önöket, hogy a mai témánkkal kapcsolatban telefonáljanak, tehát vadkárokról szól ma a műsor. 759-52-00, ezen a telefonszámon tehát 10:30 után érhet kell állandó jogi szakértőnket, egyes vagy 30-as előhívóval 759-52-00. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Ha azt mondom, hogy vadkár, annak van a törvénykönyvekben valamiféle lenyomata? Hogy értelmezi jogi értelemben azt, hogy vadkár?
Lefordítanám arra a kérdést, hogy milyen jogszabályokra kell figyelni, hogyha ilyen esetek vannak. Nyilván először is a polgári törvénykönyv, de ez általános szabályokat tartalmaz, például a kártérítésre vonatkozóan is. Illetve van egy külön törvényünk, ez az 1996. évi 55-ös törvény, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról, és a mai témánknak a válaszai ezen a jogszabályon alapulnak, illetve ennek van egy végrehajtási rendelete, egy FVM rendelet 2004-ből, amelyik bizonyos részletkérdéseket szabályoz.
Ezek mentén tehát akár az is elképzelhető, hogy akkor a kérdés jogi értelemben értelmezhető. Tehát, hogyha valaki jelentős kárt szenved, itt van is hallgatónk, aki írja, hogy nyugdíjasok vagyunk, többször betörtek már vadak a kertbe, a drága gyümölcsfákat tettek tönkre, meg az általunk már igen nehezen megművelt kertet, és azt írja hallgatónk, hogy ők sehol sem kaptak kártérítésre lehetőséget. Szóval, hogyha valaki kárt szenved, akkor milyen úton kezdhet el járni, hogyha úgy érzi, hogy segítséget kérne, egyrészt, hogy a problémát megszüntesse, milyen lehetőségei vannak, másrészt meg akkor most itt majd beszéljünk arról is, hogy kártérítést kérhet-e.
Nyilván az összes részletkérdésbe bele kell menni, és én azt mondom, hogy nagyon-nagyon a lényegre tapintott műsorvezető asszony a kérdéssel, és hogy el ne maradjon a válasz, inkább megismételném most az elején is, a végén is, azonnal a jegyzőhöz, az önkormányzathoz kell menni ebben az esetben, mert idézőjelben ő segít, és azonnal egyidejűleg a vadászatra jogosult hoz, tehát a vadásztársasághoz, mind a kettőt azonnal értesíteni kell. A jogszabály 5 napot mond, de gyakorlatilag ezért mondom azt, hogy azonnal, és hogyha ezt megjegyzik a hallgatók ebben a kérdésben, azt hiszem már tettünk ma valamit.
Jó, a jegyző és a vadásztársaság mit fog kérdezni, mit fog kérni tőlünk?
Először talán tisztázzuk a fogalmakat, ha javasolhatom, a vadkár, vadászati kár, stb., mert a kérdés félig erre vonatkozott, és az előbb a jogszabályi felvezetés miatt nem válaszoltam rá konkrétan. Tehát vadkárnak egy meghatározott definíció alapján minősül valami, ami azt felsorol bizonyos állatfajokat, gímszarvas, dámszarvas, őz, vaddisznó, buflon, és a mezőgazdaságban és erdőgazdaságban bekövetkezett károk egyik részről, az őz, a mezei nyúl és a fácán esetében pedig a szőlő, gyümölcsös szántóföld, erdősítés, csemetekert, és ebben az esetben a ténylegesen bekövetkezett kár 90%-a az, amiért a vadászatra jogosult kártérítési kötelezettséggel tartozik. Úgymond 10%, nevezzük így önrész, ez jogilag nem pontos, szakmailag se pontos, de érthető, tehát gyakorlatilag 10% marad a károsulton. Ez a vadkárnak ezekre a fajokra vetített definíciója. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy más állatfajok által okozott kárt nem kell megtérítenie a vadásztársaságnak, csak bizonyítani kell ebben az esetben, hogy hogyan keletkezett ez a kár. Tehát erről ma ebben a formában ne beszéljünk, mert nagyon szétfolyna a történet, de hát ugye ilyen állatok lehetnek többféle is ebben az esetben. Tehát ezt mondom, most hagyjuk. És a vadászati kár az egy másik kifejezés, amiről ma szintén nem javaslom, hogy beszéljünk. Ez azt jelenti, hogy amikor a vadászati jogot gyakorolják, a vadászok vagy a vadászati tevékenységben résztvevők is okozhatnak kárt, letaposhatnak terményt, ugye nagyon sokszor szántóföldön vannak magaslesek, stb. Az ezzel okozott kárt is meg kell téríteni, ez 100%-ban az adott esetben, ha ez bizonyítható.
Tehát mezőgazdasági területtel nagy kiterjedésben foglalkozó gazdáknak van lehetősége arra, hogyha a vadásztársaság okoz véletlenül kárt, akkor az ügyben is eljárhassanak. Ezt jó tudni, hogy vannak ilyen lehetőségek itt. A hallgatók persze elsősorban civilek, kiskerttel rendelkező emberek, egyikük azt is felveti, hogy mivel a vaddisznó igen finom és ehető, hallgatta a bejátszást, vajon csapdázhat-e?
Nem.
Tehát a saját területén
nem,
sem
ez nem így működik.
Ha rendszeresen betörnek a vadak, nem szabad kitenni akkor se csapdát.
A vadak állami tulajdonban állnak, és csak jogosultság van, vadászatra jogosult, és kénytelen vagyok még egy fogalmat becsempészni, ez a vadászterület. Ebből a szempontból is fontos az, hogy hol található ez a bizonyos kert, és ugye itt is mereven ketté fogjuk választani terveim szerint a mai beszélgetést. Egyfelől, amikor belterületen, másfelől, amikor külterületen következnek be ezek a károk, mert a szabályok nem ugyanazok. Ugye a belterület az nem minősül vadászterületnek, így aztán a vad gazdálkodásról szóló törvény hatálya sem közvetlenül érvényesül ebben az esetben. A 2025 végén erre a kategóriára egy külön speciális szabályozás került kialakításra és pontosításra, és gyakorlatilag ennek az volt az oka, hogy annyira elszaporodtak már belterületen is, különösen a vaddisznók, hogy ezzel valamit kezdeni kellett.
Hát itt rengeteg üzenetet kaptunk a Balaton környékéről, Veszprém környékéről, a főváros budai kerületeiben élőktől, hogy ha nem is gyümölcsösben, de hát magában a kertben, kerítésben, túrással, döntéssel vaddisznók tesznek.
És hogy ezt a felvezető riport is említette, ugye itt két lehetséges tevékenysége van a vadászatra jogosultnak, ugye vagy a befogás, vagy szükség szerint az elejtés. Nagyon fontos, és ezzel nem úszítani akarom a hallgatókat, hogy a polgármesterhez forduljanak ebben a kérdésben. Még egyszer mondom, ez nem egy túl régi szabály ebben a formájában, 2025 decemberi, tehát mindenképpen a polgármestert nyúzzák, hogyha nem tesz semmit, mert a polgármesterhez hatásköröket telepített a jogszabály. A polgármester az, aki az illetékes rendőrkapitányság tájékoztatásával is egy kicsit pontosítanom kell a felvezetést, mert ugye engedély hangzott el a felvezető riportban, nem kell engedély a rendőrkapitányságtól, tájékoztatni kell a rendőrkapitányságot, hogy mikor történik például elejtés. És ebben az esetben megteszi a szükséges lépéseket a polgármester, mégpedig úgy, hogy a vadászati tevékenység folytatásához jogosultat fog megbízni, de ráadásul itt is vannak speciális szabályok, hiszen gondoljunk bele, nagyon leegyszerűsítem, megint nem biztos, hogy szakmailag korrekt, csak érthető legyen, hát gyakorlatilag vadászatot rendezünk egy lakóterületen, ami persze azért nagyon-nagyon veszélyes. Na most erre vonatkozóan aztán az a szabály, hogy legalább 10 éves vadászjeggyel kell rendelkezni, lehet hangtompítót használni, illetve lehet képnagyítót, illetve képátalakítóról szóló eszközt, tehát magyarul olyan speciális szabályok érvényesülnek itt, amik a biztonságot növelik, és még külön a vadászra vonatkozóan is egy speciális szabály van, hogy lövést csak akkor adhat le, ha mások életét, testi épségét, vagyonbiztonságot nem veszélyezteti. Tehát itt a vadászatot nagyon leszűkítjük, és tényleg csak arra az esetre koncentráljuk belterületen, amikor ez nagyon-nagyon fontos.
Éppen most érkezett egy üzenet Tihanyból, a hallgatónk pont ezeket a kérdéseket szeretné, ha megválaszolnánk. Tehát, ha valaki belterületen él, a kertjében tapasztalja ezt, az üdülőjében tapasztalja ezt, akkor fontos, hogy értesítse a jegyzőt, ha jól figyeltem, most próbálom összegezni, értesítse a vadásztársaságot, hogy kára keletkezett.
Ez a külterületi volt a vadászmezőgazdaság, belterületen a polgármesterhez forduljon, és a polgármestert kell arra rá szorítani, kérni a közösségnek, hogy a helyzet annyira súlyos, hogy legyen szíves fellépni vadászatra jogosult megbízásával arra, hogy belterületen vagy kilövést, vagy befogást, ugye erről is volt szó a bevezetőben, hogy befogják, na most itt azért mondta a riportalany, hogy okos állat a vaddisznó, és már nem megy oda-vissza, mert a befogott állatot nem ölik meg, a befogott állatot a vadászati terület elengedik. És ugye az az állat, ami már egyszer járt ott, oda nem fog visszamenni, tehát erre volt utalás a felvezető riportban.
A külterületet, belterületet érintettük tehát. Kártérítési igény vetették fel hallgatóink. Ugye elsősorban belterületen élő hallgatóink kérdezik ezt, de előállhat az a farabuci helyzet, azért arról ne feledkezzünk meg, hogy mondjuk a nyaralónk, üdülőnk, szőlőterkünk, szeretett, gondozott, gyümölcsfás területünk, az külterületre esik. Egy település külterületére. Attól kezdve meg...
Igen, itt az alapkérdés az lesz tehát, hogy vadászati területről, külterületről beszélünk, vagy sem. Sajnos, vagy nem sajnos, ugye belterületen, miután a vadásztársasághoz ez közvetlenül nem tartozik, ezeket a szabályokat nehéz érvényesíteni. Megmondom azt is őszintén, hogy ezen a területen a gyakorlat nem egységes, tehát elméletileg az objektív felelőssége a vadásztársaságnak fennáll. Gyakorlatilag azonban, amint erre már utaltam, a belterületi károkat nem szokták érvényesíteni, mert a kárérvényesítésnek a folyamata az nagyon szigorú, tele van jogvesztő határidőkkel. Egyszerűen, hogy ez azt jelenti, hogy ha a határidőről lekések, akkor még igazolási kérelemnek sincsen helye, tehát ezzel tulajdonképpen már nem tudok mit kezdeni ebben az esetben.
Hallgatóink azt is felvetik, hogy nem csak a kertekben okoznak kárt a vadak, hanem itt van egy hölgy, aki leírta, hogy temetőbe jár, és bármilyen virágot próbál, vagy koszorút próbál otthagyni. A szarvasok, vagy legalábbis szarvashoz hasonlító állatok, lehet, hogy őzek, mindig megeszik ezeket a sírokról, és hogy urbanizált állatokról van szó, mit tehetünk? Hát ez egy nagy kérdés, hogy mondjuk a temető védelmében mit tehetünk.
A potenciális károsultnak, tehát a földhasználónak és a vadászatra jogosultnak együttműködési kötelezettsége van. A törvény, a vadászati törvény tételesen felsorolja azokat a kötelezettségeket, amelyeket a vadászatra jogosultnak meg kell tennie, illetve a földhasználónak is, de még egyszer mondom, itt gyakorlatilag a védekezés az minden potenciális károsultra vonatkozik, tehát az általános jogalvak szerint is, ugye ez az úgynevezett kármegelőzés. Érdemes felvenni a vadásztársasággal is a kapcsolatot adott esetben, illetve az önkormányzattal is, például milyen típusú kerítések, milyen típusú villanypásztorok legyenek kiépítve. Tehát azt kell, hogy mondjam általánosságban, hiszen nincsen sok időnk, és minden egyes szeletet végig kéne nézni ebben az esetben, hogy a speciális védekezési formákat közösen érdemes kialakítani, és közösen kell ezt megtenni. Meg kell, hogy mondjam, hogy az afrikai sertéspestisre volt utalás a felvezetőben. Én csak szajkózom azt, amit hallok szakértőktől. Pontosan a házi sertések védelme érdekében azt mondják, hogy a teljes vadállomány kilövése lenne az egyetlen megoldás. Ez annyira súlyos. Tehát itt a nyilatkozó szakember vadász erre csak utalást tett, de ez egy nagyon-nagyon csúnya betegség. Én láttam már ilyen állatokat halomba, rettenetes látvány eleve, és a házi sertésekre is nagyon nagy veszély, az emberre nem, ezt kiemelném, de minden esetre az nagyon-nagyon fontos, hogy ezt együttműködve kezeljük, és kár megelőzzünk ezekben az esetekben.
Kár megelőzés címszóra hallgatónk hosszú üzenetben írta a kerítésépítési mechanizmusát, ezt csak összegezve szeretném közkincsét tenni. A megoldás az ő esetében vaddisznók ellen a hegesztett acélháló volt, megfelelően beleépítve a kerítésbe. Köszönjük az ötletet, és akkor most állandó jogi szakértőnket, dr. Kató Zoltán ügyvédet megkérem, hogy üljön át a telefonvonalakhoz. Egyes vagy 30-as előhívóval 759-52-00. Ezen a számon a következő 20 percben elérik őt, és várjuk vissza akkor, hogy a legfontosabb tanulságokat 11 óra előtt hallgatóinkkal megosszuk. Most már 2 perc elmúlt 10:30, így hírekkel folytatjuk. A Krónika mikrofonjánál Beslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Az államfői hivatalban egyeztet Sólyog Tamás a parlamentbe jutott pártok vezetőivel. A köztársasági elnök korábban jelezte, az alaptörvénynek és a választói akaratnak megfelelően jár el. Érdemi együttműködést várnak az új kormánytól a szakszervezetek. Szövetségük azt tervezi, hogy már az új kabinet első hivatalos munkanapján átadják a hónapokkal ezelőtt összeállított 10 pontos követelés csomagjukat. Ebben például nagyobb figyelmet kérnek a dolgozóknak, rendezettebb bérrendszert, erősebb munkavállalói jogokat és biztonságosabb munkahelyeket szorgalmaznak. Folytatódik a sztrájk sorozat a Lufthansánál. Ma a légiutas kísérők, holnap és holnap után a pilóták sztrájkolnak. A mintegy 20 000 munkavállaló amiatt tiltakozik, hogy nem sikerült megállapodni a vállalati nyugdíjrendszerről és a fizetésekről. Az újabb munkabeszüntetés miatt több száz, köztük budapesti járatot töröltek. Újabb kábítószercsempész hajóra csapott le az amerikai hadsereg a Csendes-óceán keleti felén. A tegnapi támadásban 4 ember vesztette életét. Donald Trump elnök ősszel rendelt el támadásokat a latin-amerikai kartellek hajói ellen, hogy megakadályozzák a kábítószerek bejutását az Egyesült Államokba. Ma van a művészet világnapja, a 2019-ben elfogadott nemzetközi kezdeményezés célja, hogy segítse a művészet fejlődését, terjesztését és élvezetét. A jeles nap egyben az olasz reneszánsz polihisztor Leonardo da Vinci születésnapja is. Országszerte borult az ég, keleten elszórtan esik az eső. Délutántól egyre több felé felszakadozik, csökken a felhőzet, helyenként futó záporok még előfordulhatnak. Néhol megélénkül a szél. Délután 17-23, késő este 9-15 fok várható.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
10:54 után a kiégésről kezdünk beszélgetni. A kiégés ugye ma már azt hiszem, hogy többeket érintő és alattomosan kialakuló állapot, amely tartós stressznek és túlterheltségnek egyféle következménye. És nagyon fontos fölismerni, mert nem csak egyszerű fáradtságról van szó. Érzelmi kimerültségről, motivációvesztésről és ezzel párhuzamosan akár teljesítménycsökkenésről is. A kiégés hosszú távon a mentális és a fizikai egészséget is veszélyezteti, így aztán fontos, hogy beszélgessünk arról, hogy mit tehetünk ellene, hogyan ismerjük föl, milyen lépéseket tudunk tenni akár családon, baráti körön belül, vagy a munkahelyünkön. Egy 2 gyermekes anyuka, aki adminisztrációs munkát végez, ő mesél most arról, hogy milyen tapasztalatai vannak. Gárdonyi Eszter kérdezte őt.
Én nem érzem úgy, hogy kiégtem volna bármikor is. Nem voltam annyira hosszú távon munkahelyeken, tehát több évtizedre gondolok itt. Volt már olyan az ember, amikor kicsit besokal a munkától, de én még ezt nem tartom kiégésnek. Másokon már láttam.
Milyen jelei lehetnek ennek?
Szerintem a fásultság, amikor már nincs motiváció. Tehát az ember csak tényleg bejár dolgozni, és alig várja, hogy hazamenjen, az már rég nem jó.
Tehát semmilyen kihívás nem ad már akkor ez a munka.
Így van. Tehát az ember bejár, mert muszáj, mert pénzt kell keresni, de látszik, hogy már hát a közepére kívánja az egészet.
Van ennek valami ellenszerep azon túl, hogy az ember munkahelyet vált?
Hát szerintem kellene, hogy legyen, mivel az életünk nagy részét a munkahelyen töltjük, ezért azért érdemes úgy ott lenni, hogy az ember azért ne szenvedve élje át a mindennapokat. Tehát én azért, mikor úgy éreztem már, hogy kicsit sok a munkahelyi stressz, akkor én próbáltam a szabadidőmet hasznosan eltölteni.
Inkább aktívan, vagy inkább passzívan?
Attól függ, éppen mikor mire volt jobban igényem. Tehát volt olyan, hogy tényleg csak arra vágytam, hogy senki ne szóljon hozzám, kicsit egyedül legyek, relaxáljak, de volt olyan is, hogy emberek közé szerettem volna menni, más társaságba beszélgetni, hát éppen ugye az aktuális hangulattól függően.
Túl lehet ezen lendülni, vagy az egyszerű, hatékonyabb, legradikálisabb megoldás az, hogy az ember kilép és kezd egy új munkát. Vagy ez azért nehéz, pont az említett anyagért miatt?
Igen, egyrészt ugye minden élethelyzet más, tehát így kívülről nagyon nehéz, de szerintem, hogyha ez hosszú távon fennáll az a kiégés, akkor érdemes lépni, mert az ember akár fizikailag is belebetegedhet, tehát én nem gondolnám, hogy azért hosszú éveket, évtizedeket érdemes úgy lehúzni egy munkahelyen, hogy az ember gyomorgörcsel jön megy.
Kihathat ez mondjuk a családi életre is, egy munkahelyi kiégés?
Hát szerintem abszolút, mert az ember hazaviszi azt a feszültséget, tehát hogy akármennyire nem akarja, szerintem nagyon nehéz az, hogy az ember a műszak végén bezárja az ajtót, hazamegy és kiül a feje, legalábbis nálam ez nem működik, úgyhogy szerintem biztos, hogy haza lehet vinni.
És tudatosan keresni valami motivációt, ha érzem, hogy alul motivált vagyok, vagy megkeresni újra azt a szépséget, ami miatt beleszerettem abba a szakmába. Ez működhet, vagy abszolút nem?
Szerintem igen, egyébként meg attól függ nyilván az ember milyen helyen dolgozik, de akár új feladatokat vállalni, más munkakörbe átmenni, tehát hogy nem pont mindig ugyanazt csinálni, tehát szerintem ez is segíthet.
A kollégák számítanak, hogy a kollégák mondjuk észreveszik ezt, vagy próbálnak-e segíteni, vagy mondjuk ön, ha látja valakin, akkor próbál-e valamilyen módon máshogy közelíteni az illetőhöz?
Szerintem nagyon fontos dolog, hogy a kollégák odafigyeljenek, ugye, ahogy említettem is, hogy nagyon sokat együtt vannak, tehát többet vagyunk kollégák, mint a családdal, tehát ugye nem mindegy, hogy milyen a viszony. És igen, én már láttam kollégákon, amikor már túl sok volt nekik ez az egész. Hát ugye próbálja az ember kilendíteni őket, de szerintem ezt igazából csak önmaga tudja, mindenki. Meg én egyébként azt gondolom, hogy érdemes váltani, tehát hogyha az ember úgy érzi x év után, hogy elég volt, akkor igenis merjen váltani, mert nem ér annyit egyetlen munkahely, hogy az ember belebetegedjen. Tehát volt olyan, hogy pár év után is otthagytam a munkahelyemet, pedig még igazából egy-két év telt el, de azt mondtam, hogy én nem érzem jól magam, mérgező volt a munkaközösség, én nem fog, tehát nem ér annyit az egész. Úgyhogy az ember igenis merjen lépni. Aztán valahogy úgy is lesz, tehát aki dolgozni akar, nyilván vannak olyan élethelyzetek, amikor nagyon meg kell gondolni, de azért szerintem, aki tud, az lépjen.
Egyébként, ha már itt tartunk, akkor nem csak a munka lehet, nem csak a munka miatt éghetek ki, hanem hogy azt említett, hogy van egy mérgező közösség. Akkor a mérgező közösség miatt is jöhet nekem egy kiégés?
Persze. Tehát lehet akár egy nagyon monoton munkafeladat is, ami ugye eljutotta az embert oda, illetve az emberek is, persze.
Egy két gyermekes édesanyja tapasztalatait hallották. Ezek nem is olyan rossz tapasztalatok egyébként, de nem lehet nem hallani, vagy nem észrevenni a beszélgetésben azokat a cselekvéseket, amelyekkel tulajdonképp a kiégés ellen tesz, vagy tehet valaki. Hall Melinda klinikai szakpszichológus kezdett a felvetésemre bólogatni a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Na most a kiégést a fáradtságtól, kimerültségtől, stressztől hogyan különítsük el? Ha föl kellene ismernünk a saját kiégésünket, vagy a szeretteink kiégését, akkor mi segíthet ebben?
Azért a kiégésnek elég határozott érzelmi tünetei vannak. Tehát mondjuk ilyen a motivációnak az elveszítése. Amellett, hogy persze a fizikai tünetek tényleg nagyon hasonlítanak egy komoly fáradtsághoz. Vagy például az, hogy a kiégés azért már mégiscsak egy súlyosabb tünetegyüttest látta, tehát nem lehet úgy 24 óra alatt mondjuk kipihenni. Tehát az ember nem tudja egy-két nap alatt csak úgy kifeküdni ezt a dolgot, és sajnos nagyon sok esetben az immunrendszer is gyengül, tehát akár az is megtörténhet, hogy az ember sokat betegeskedik, legyengül az immunrendszer, nem úgy van a közérzete, mint korábban. Jöhetnek egyébként olyan tünetek is, amelyek elég egyéniek, de bizony a személyiségből fakadóan, vagy mondjuk az impulzusoknak a kontrollja tűnik el. Tehát, hogy nem tudom annyira visszafogni magam, türelmetlenebb vagyok, akár a kollégákkal, akár tényleg a család családdal. Mindig azon kattogok, hogy mi lehet a munkában. Például ugye a munkahelyi kiégésnek azért ez egy fontos dolga, hogy este 10-kor, 11-kor, mikor már egyszer aludtam, felébredek, hogy úristen, elvégeztem, nem végeztem, azt se tudom már, mit csináltam aznap. Tehát nem vagyok összeszedett, egyfajta ilyen szétziláltságot lehet érezni. Én azt hiszem, hogy a kiégés szele azért sokakat megcsap, tehát annak ellenére, hogy bizony még mindig vannak, akik nagyon jól tudják kezelni, és akár vissza tudják fordítani ezt a folyamatot, és kell is erre energiát és saját felelősséget beletennünk, hogy vissza tudjuk fordítani ezeket a folyamatokat, és ne jussunk el egy klinikai szintre, amikor viszont már huzamosabb ideig akár munkaképtelenné válik az ember, akár nagyon lényegesen korlátozza a munka teljesítményét, vagy akár még szerhasználat is történik mellette.
A válaszában munkahelyi kiégést emlegetett. Következtetek arra, hogy azért valószínűleg szakpszichológusként is más kiégés típusokat is definiál, abszolút, vagy definiálhat. Bizonyos élethelyzetekben is szerintem ez el tud jönni. Időseket, szülőket, gondozó felnőtteknek ez épp úgy lehet osztály része, mint tartósan betegek mellett helytállóké. És hát sorolhatnánk még számtalan helyzetet.
Sőt, azért beszéljünk például az anyukáknak a kiégéséről, mert hogy a babával való 24 órás foglalkozás a fizikai terheltség mellett ugye nagyon nagy mértékű érzelmi terheket is hordoz. A párkapcsolat is egyfajta stressznek van kitéve, tehát nem mondom azt, hogy feltétlenül ez egy negatív pólus kell, hogy legyen, mert bizony nagyon jól össze tudja kovácsolni a családot, de hogyha nem jól állunk a kérdésekhez, és nem jók a mentálhigiéni és megküzdési stratégiáink, ha nem egyet gondolunk bizonyos dolgokról, amikor egyszer csak hárman leszünk, vagy négyen, vagy öten, tehát bővül a család, akkor az egy nagyon megterhelő dolog lehet. Hogyha még mellette van mondjuk szorongás, extrém szorongás, szülés utáni depresszió, vagy bármilyen mentális probléma, ami még kísérhet ugye egy babának a megérkezését, vagy akár egészségügyi problémákkal küzd a baba, vagy a mama, vagy az egész család, akkor az meg még inkább egyre több stresszor. Tehát ezek minél több a stresszor, és minél kevesebb ehhez mérten a megküzdési stratégia, annál valószínűbb, hogy egy kiégés kialakul, és bizony ennek súlyos kezelése kell, hogy legyen. Még egy társadalmi csoportot megemlítenék, akit a kiégés szempontjából nem szoktunk számításba venni, de a kutatásaink azt mutatják, hogy már középiskolában erőteljesen megjelenhet a kiégés, tehát a tanulók esetén, akik ugye még nem dolgoznak, az kellene, hogy önfelettek legyenek, és boldogok, és kapcsolatban legyenek az első párkapcsolat időszaka, de bizony egyre több mérési eredmény azt mutatja, hogy már középiskolában is az általános iskola végén megjelenik a kiégés. Ezek legfőképpen érzelmi és teljesítmény szorongásból fakadó terheket jelentenek.
Amellett, tehát a felvételi, hogy talán... a közelgő felvételi, az elvárások, a szülői elvárás, az iskolai elvárás, ez tud sok lenni.
Kemény a leterheltség, én azt hiszem egy gyerek részéről is, főleg akkor, amikor már óvodáskorban valaki külön órákra jár, és tényleg a teljesítmény a minden. Nem szabad, hogy az legyen a minden, az érzelmi támogatás, az érzelmi bizalmi kapcsolatoknak a kialakítása megóvhat, és lehet egy lelki immunvédekező rendszer, és én azt hiszem, hogy ennek hiányában vagyunk egy kicsit a magyar társadalomban, meg a saját felelősségünk hiányában. Úgyhogy ezt azért fontosnak tartottam elmondani, mert most már nem a 40 éves menedzserbetegség a kiégés, amit régen gondoltunk róla, hanem bizony minden társadalmi csoportot érinthet, az érzelmi tünetekre nagyon kell fókuszálnunk, és meg lehet előzni. Ez meg a reményt keltő utolsó mondat ebben a blogban.
Ha valaki azt érzékeli, hogy van olyan ismerőse, családtagja, akire az elmondottak igazak, és mondjuk az elmondottakból elég szerintem, ha csak annyi igaz, hogy valahogy a kiegyensúlyozottsága eltűnt, valahogy úgy nem olyan, mint rég volt. Hogy közelítsünk, hogy tudunk segíteni? Mert azt hiszem, hogy a kiégést talán a környezet hamarabb észreveszi, mint mi magunk, bár ebben nem biztos, hogy egyetért.
Ezt már a nézők vagy hallgatók sokszor hallhatták tőlem, de hogy valójában a jó kérdés az életet ment. És a jó kérdés ilyenkor nem az, hogy hogy vagy, és egyébként, mert ugye mi lehetne erre a válasz, hogyha valaki éppen nincs jól, akkor tudjuk, hogy mi lesz erre a válasz, és akár egy még mélyebb pozícióba is kerülhet sajnos így a lelki területeken, hanem hanem inkább az a jó kérdés, meg hát azért mellőzzük az ilyen nagy tanácsadó dolgokat, ami azért a magyar társadalomban még mindig ott van. Tehát, hogy szeretjük megmondani egymásnak, hogy hogy kéne élni. Ez nem biztos, hogy egy jó stratégia, hanem inkább azt kérdezzük meg, hogy mit érzel most? Tehát a másiknak a világába belehelyezkedni, és visszafogni magunkat a tekintetben, hogy bagatelizáljuk az ő problémáját, mert mindenkinek a saját hátizsákja a legnagyobb. Ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, és nem éppen empatizálni a másikkal, hanem olyan türelmetlenül úgy, hú, jaj, neked csak ilyen problémáid vannak. Na, ez gyerekekkel nagyon sokszor megtörténik. Tehát amikor egy 14-15 éves éppen arról szeretne esetleg beszélni, vagy tanácsot kérni, hogy mi van azzal a lányjal, aki tetszik neki, és akkor a szülő valahogy úgy nem tud erre érzelmileg reagálni, hanem úgy, jaj, milyen jó neked, hogy csak ilyen problémáid vannak nekem, meg a munkahelyen, és akkor jönnek ugye ezek az ilyen összehasonlító dolgok, de mindenkinek a saját hátizsákja a legnagyobb. A másik pedig az, hogy mentálhigiénis kollégák és szakemberek garmada áll rendelkezésre a TB finanszírozott ellátásban is. Egy-egy tanácsadásra meg érkezni az nem ördögtől való, ez nem azt jelenti, hogy most 5 évig terápiába kell járni, de én nagyon javaslom, mert akár életvezetésben, egy kis tervezésben is tudunk segíteni a kedves klienseknek, tehát ezt még mindenképpen javaslom. A másik az, hogy azért az önedukáció is nagyon fontos, tehát hogy oktassuk magunkat, legyen egyfajta önismereti dolog, mit tehetek én meg a hétköznapokban, azok lesznek a legjobb technikák. Tehát nem én mondom meg a rendelőben a másiknak, hogy na jó, akkor hogy kéne élni, hanem...
Nem is feltétlenül a barátaink, azt hiszem, még a legjobb akarattal
abszolút, sem. Tehát ezek speciális helyzetek, amik lehet, hogy szükségesek, de azért én jobban örülnék annak, hogyha mindenki maga a saját mentálhigiénéjét jobban tudná ápolni. Tehát tessék felvenni a futócipőt, tessék elmenni sétálni, tessék egy kutyát venni, és azzal kötelező sétálni reggel este, aludni megfelelő mennyiségben, minőségben. Ezek mind-mind tudnak segíteni. Kikapcsolódni. Na most a kikapcsolódásra nem jó a telefonnyomkodás, ezt azért szeretném jelezni. Az a kiégés biztos, hogy még inkább mélyíteni fogja. Az érzelmi kapcsolatok. Mikor ültek le utoljára a kedves hallgatók kártyázni, társasjátékozni, családilag. Mikor volt digitális böjt utoljára a családban? Ezek mind segíthetnek a mentálhigiénénknek a fenntartásában.
Csak hogy összegezzük kicsit, amit elmondott, azt kérdeztem utoljára, hogy tudunk úgy odafordulni, hogy feltehetően ne még nagyobb érzelmeket vessünk, vagy hogy még fokozzuk azt az állapotot, amiben a másik egyébként is van, és éppen segíteni szeretnénk neki kikeveredni belőle. Szóval, ha jól emlékszem, azt jó kérdésként, vagy valami hasonlót javasol kérdezni, hogy mit érzel, ugye? Tehát, hogy ezt kellene igen. Megtudni a másiktól, hogy most
az
mit érzel.
Érzéseit, igen, mert az nem a mi érzésünk, és az nagyon elvihet, hogyha egy ilyen naív realizmusban élünk, hogy mindenki ugyanúgy érez, és gondolkodik az adott helyzetben, mint mi.
És akkor az is fontos, hogy ne kezdjük el felsorolni, hogy szerintünk mi a megoldás.
Nem, azzal tele van a padlás. Ez DAC reakciót vált ki, főleg serdülőkre mondom, hogy nem érdemes belemenni a bezzeg az én időmben, és én mit tennék, hanem inkább azt csinálnám, hogy persze azt mondjuk el lehet mondani tényleg, hogy az ember mondjuk esetleg miket reagálna, vagy hogyan beszélne a másikkal, vagy hogyan közelítene, ugye egy szülőnek ez feladata is, és felelőssége is. De azért az ilyen nagy megmondásokkal úgy tele van a hócipője az embereknek szerintem. Főleg egy kiégett állapotban, ami lehet beszűkült. Tehát lehet beszűkült a saját problémámra, idegesítenek azok, akik úgy nagyon akarják tudni, de ez nem az a helyzet, te nem értheted. Ezek a verziók fognak jönni rá. Ezt szerintem spóroljuk meg, és inkább hallgassuk meg értő figyelem által a másikat.
Magánéleti és munkahelyi helyzetekről is beszélünk, tehát ahogy most válaszolt nekem eszembe jutott játszótéren anyukák beszélgetése, vagy szülők beszélgetése, hogy hányszor hallok ilyet, hogy a legjobb akarattal kezdi el tényleg sorolni azt, hogy nála mi működött, aztán már azt elhallgatni sincs a másiknak se türelme, se kapacitása, igen. Szóval, hogy ezek nehéz helyzetek tudnak lenni. Ha a munkahelyi egyébként azt hiszem, hogy sokkal inkább átbeszélt, vagy klasszikusan kiégésre áttárgyalt helyzetre visszatérünk, ha azt látjuk egy irodai környezetben, hogy a kollégánk tényleg tajtékzik, tombol, kicsit kifordult már magából, esetleg már a többiekhez is úgy szól, ahogy nem kellene, akkor ott kinek feladata közelíteni? Sokszor látom azt, hogy mindenki azt gondolja, hogy majd a vezető megoldja.
Nos, a jó vezető kincs, tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy munkahelyi konfliktusok esetén, vagy egy munkahelyi környezetben, de egyébként még egy családi közösségben is, tehát ott is mindig van vezető, és vannak érzelmi és szellemi vezetők egy-egy családban, vagy jó esetben vannak. Nos, a jó vezetőnek az ismérve azért az, hogy felismeri, hogy gond van. Felismeri, hogy az emberek hogyan éreznek, és hogy ugye a teljesítmény jobb legyen. Tegyük fel, hogy ez most egy profitorientált cég, amiről beszélünk, azért, mint szervezeti struktúra. Akkor fog az ember jól teljesíteni, hogyha jól érzi magát a bőrében. Nem tökéletesen boldog, de jól érzi magát. Tehát egyfajta mentális jólét állapotában, hogyha ezt el tudja érni, akkor lesz a legjobb a profit realizálás. Tehát ezt minden vezetőnek javaslom, hogy azért ez nem csak úgy működik, hogy jó van majd a kis dolgozóim majd egymás között lemeccselik, és majd megoldják, és stb. A jó vezető szerintem egyrésztről támogató, másrészt megismeri a dolgozóit. Vannak olyan giga meg a nagy cégek, ahol nyilván ez nem feltétlenül egy személyes ismertséget jelent, de ott is lehet delegálni ezeket a feladatokat. A vezetőknek vannak érzelmi feladatai. Én azt gondolom, és hát nyilván hivatásomból fakadóan ez nem nagyon lesz most új a hallgatóknak, de szerintem azért a jó vezető az igenis ebben is megnyilvánul, hogy érzelmileg intelligens, és hogy képes a dolgozói felé fordulni, akkor is, amikor válsághelyzet van, krízishelyzet van, és nehézség van. A másik része, hogy magunk is tegyünk ezért. Tehát legyünk békések, legyünk türelmesek egymással. Igen, a másik is lehet, hogy ballábbal kelt fel, igen, lehet, hogy az irodában már nem bírom nézni a másiknak az arcát. Vannak olyan berögzött, nem skrupulusai, amiket nem tudok elviselni, meg kényszeres cselekvései, és képzeljük el, hogy nekem is vannak. Tehát, hogy ezek szerintem az empátiának a csírái, és hogyha ezeket megmutatjuk, és képesek vagyunk arra, hogy ne haragudj, most ne beszélj hozzám, mert nem tudok odafigyelni a munkámra, és ma csendre vágyom, és ma szellemi munkát végzem. Nagyon sok olyan dolog van, amikor nem tudunk nemet mondani egy-egy ilyen open office helyzetben, vagy open space helyzetben.
Tehát irodában, ahol sokan dolgozunk igen, együtt, és halljuk, amikor, látjuk egymást.
Amikor tényleg már az embernek a legkisebb nüansznyi kis butasága is idegesítik a másikat, vagy tényleg csak az, hogy össze vagyunk zárva minden egyes nap ugye 8 órát, és hát muszáj lenne megegyezni is dolgokban, de hogy egyébként már nem bírom elviselni, ahogy csámcsog. Tehát, hogy ezek azért olyan dolgok, hogy akkor foghatom magam, és esetleg arrébb mehetek, vagy akkor beépíthetek olyan stratégiákat mentálisan, hogy most lezártam a redőnyt, és most nem hallok arra felé, hanem csak a szellemi munkára koncentrálok, sőt, tudok nemet is mondani, hogy kérlek szépen, hogy most kérek egy órát, amíg én csak ezzel tudok foglalkozni, mert most nem megy ma a multitasking, ez a mindenfelé figyelés. Tehát, hogy én ezeket nagyon javaslom beépíteni, és hogy alkalmazzuk, és merjük kimondani a hogy vagyunk, és az érzéseinket, mert a másik nem tudhatja, hogy bennünk éppen mi zajlik. Lehet, hogy ővele valami nagyon jó dolog történt, én meg éppen egy gyász folyamatban vagyok. Azért ezek azok, amik nagy krízis helyzeteket eredményezhetnek akár egy munkahelyen is.
2 perc maradt a beszélgetésünkből. Szeretnék a témát indító 2 gyermekes édesanyja tapasztalataihoz itt a végén visszakanyarodni, mert hogy azt hiszem, hogy még azt is sokszor elkövette, és ezt a példát szeretném megragadni az ő történetéből, hogy munkahelyet váltott, mert érzékelte, hogy neki ott az sok, neki ott az nem lesz jó, és mondjuk, ha az ön által az előbb felsorolt egyébként viszonylag hétköznapi, csak koncentrálni kell rá, taktikákat elkezdjük használni, akkor sem biztos, hogy azok edeleket változtatnak. Hogy lehet ebből kikeveredni, hogyha tényleg ennyire kiégtünk?
Nyilván egy végpont a munkahelyváltás. Én egyébként elsősorban nem szoktam ezt javasolni, ahogyan egy gyerek esetén sem az iskolaváltást és az osztályváltást szoktam javasolni problémák esetén, hanem hogy mivel a statisztika azt mutatja, hogy sajnos minél hamarabb hamarabb végezzük be ilyen módon, tehát hogy egyszer csak azt mondjuk, hogy jó, akkor én itt kalapkabát és sziasztok, és majd ott jobb lesz. Ez nem szokott bejönni. Tehát a statisztika azért azt mutatja, hogy akár 70-80%-ban az emberek ugyanabba a cipőbe kerülnek.
Tehát más helyzetben, más munkahelyen, de kialakul ugyanaz.
Igen. Tehát nyilván van az a 20-30%, akinek ez bejön, és hogy tényleg a légkörrel volt a gond, vagy tényleg megoldhatatlan konfliktusok, vagy szervezeti problémák álltak a háttérben, de azért a 70%-ban meg nem biztos, hanem lehet, hogy tényleg bennem volt az a fajta hiba, nehézség, probléma, aktuális élethelyzet, amivel mondjuk ilyen módszerekkel nem lehet mit kezdeni. Éppen ezért szerintem akinek bejön, azok általában inkább azok, akik teljes szektort váltanak. Tehát, hogy mondjuk...
Tehát karriert is.
Igen, nagyon sokszor karriert is, vagy elkezdenek valamit újra tanulni, vagy tényleg elmennek, mondjuk tényleg sok ilyet hallok, hogy valaki egyszer csak, nem tudom, fölépítgette magát egy multi környezetből, egyszer csak mondjuk egy tanyán találja magát, és ott valami gazdálkodásba kezd. Tehát azért ez egy totális életmódi szektorváltás. Én azt hiszem, hogy ebben a spirituális részek is fontosak, hogy mennyire tudom átélni azt. Ezt én nehezen tudom elhinni, hogy az egyik multi meg a másik multi között túl nagy különbségek lennének.
Ha valaki segítséget keres itt, egy hallgatónk és zárásképp, akkor ezt a kérdést szánnám. Utalt rá, hogy TB alapon is elérhető segítség. Itt egyik hallgatónk azt írja, hogy ő a Tündérhegyen járt egyszer egy 4 hónapos bejárós terápián, és szenzációsan profi volt, és nagyon sokat segített. Köszönjük, hogy ezt a pozitív példát megosztja, de azt veti fel a hallgatónk, hogy amikor másodjára segítséget kért, akkor viszont már annyira leterheltek voltak, hogy nem tudtak neki segíteni, és hogy sajnos az ő büdzséjében nem fér bele a mondjuk az óránként 20 000 forintos segítő ár.
Ez egy súlyos probléma az elmúlt években, azért is egyrészt, mert megszaporodtak azok az emberek, akik szívesen jönnének egyébként hozzánk. Kevés a klinikai szakember, kevés a kolléga, ez kétségtelen, és kevés a önmagunk alternatíváinak a kialakítása is az önmagunk felelőssége a mentálhigiénénkben. Ezért is mondtam, hogy én azt preferálom, hogy mindenki maga kezdjen el dolgozni. Akkor nekem csak egy pici segítséget kell adnom. Tényleg leterheltek vagyunk, és ezt nagyon sajnálom, de ennek szerintem nem az a megoldása, hogy több klinikai szakember lesz, hanem hogy kevesebb mentális probléma. Tehát mindenkit szeretnék arra biztatni, hogy ne kelljen találkoznunk a rendelőkben, akkor is, hogyha egyébként amikor viszont nagy szükség van rá, akkor ott leszünk az egészségügyi ellátásban.
Ezzel az optimista üzenettel zárjuk a mai kiégés témánkat. Halma Linda volt segítségünkre, klinikai szakpszichológus, köszönjük, hogy szánt ránk időt.
Köszönöm.
És reméljük, hogy tudtunk adni néhány tippet az elinduláshoz. Menet közben pedig állandó jogi szakértőnk dr. Kator Zoltán ügyvéd visszatért a stúdióba, az előző 20 percekben telefonokat fogadott. Kérem, hogy a legfontosabb tapasztalatokat akkor most összegezzük.
Hát audiétur et altera pars, ahogy mondják, magyarul hallgatassuk meg a másik fél is. Több vadász.
A vadászok jelentkeztek, a vadkárok.
És meg is ígértem, és valóban így van, hogy azt azért ne felejtsük el, hogy a vadak életterét azért az ember vett el bizonyos szempontból, ami olyan szempontból rossz hír is, és ezt mondtam, ütöttem már előzet, hogy nem rögtön a természetvédelem jutott eszembe, azért legyünk őszinték, de ez egy nagyon-nagyon összetett probléma. És ugye ezért annyit hadd mondjak, egy picit visszavágva a vadászati észrevételnek, hogy többszöröse lett a vadállomány az elmúlt időszakban, mint amennyi volt, tehát a vadgazdálkodásban nem szólnék bele, mert az egy nagyon külön szakma, de ez tény, hogy sokkal több a vad, és ezzel valamit kezdeni kéne, és az afrikai sertéspestésre már utaltunk az előbb is, tehát ezzel is kellene valamit kezdeni, tehát én azt gondolom, hogy azért vadászati vonalon is van mit tenni. A másik kérdés, amire kitérnék, az a madaraknak a riasztása és a terménynek a védelme, tehát megkérdezték, hogy vannak riasztó lövedékek, riasztó patronok, hogy ezeket lehet-e Magyarországon használni. Igen, lehet, csak nagyon óvatosan kell abban a ebben eljárni, ezek akár hang, akár dörejjel járhatnak, különböző fajtáik vannak, és nyilvánvaló kifejezetten nyílt területeken, szándóföldeken, gyümölcsösöken ennek nincs akadálya, de belterületen nagyon oda kell figyelni a dörrenésekre és a hasonló dolgokra. Többször volt már téma a birtokvédelem, ez adott esetben birtokháborítás lehetséges, és akár attól függ, hogy ezt ki hogy használja, még akár bűncselekmény is történhet, nagyon óvatosan, nagyon körültekintően, viszont ezek az eszközök hatékonyak lehetnek.
Köszönöm szépen a mai tanácsokat, és akkor várjuk vissza a jövő héten is. Egy hét múlva találkozunk.
Köszönöm szépen a figyelmet, én is, és további szép napot kívánok mindenkinek.
Dr. Kator Zoltán ügyvédet hallották. Szeretném felhívni figyelmüket, hogy adásunkat a megújult MediaClick oldalán, ahogyan más Kossuth rádiós adásokat is visszahallgathatják. A délelőtt mai csapata nevében elköszönök önöktől, a munkánkat hangmérnökként Hajósi Bence segítette, a gyártásvezető Mali Andrea volt, és köszönöm figyelmüket a szerkesztő Cseszregi Balázs nevében is. Bakanitát hallották.